kritikusa, modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István, szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vasárnap 16 órától Honvéd-Vasas mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB2-ben. Ki ne tudná, a két patinás fővárosi csapat már feljutott ősztől tehát, illetve nyártól 5 budapesti csapat lesz majd a Fizligában. Kabát Péter, mindenki újpestiként emlékszik rá, miközben Honvéd nevelés és megfordult a Vasasban is, Szabó Bence vele beszélgetett.
Vendégünk a stúdióban Kabát Péter, az Újpest korábbi játékos, a korábbi magyar válogatott labdarúgó, és jelenleg is Kabát Péter Újpesten dolgozik sportkoordinátorként. Na de mi nem csak erről fogunk beszélgetni, hanem arról is, hogy ugye te amellett, hogy újpesti kötődésű játékosként vagy elkönyvelve, azért neked van honvédos, illetve vasas játékosként is múltad, úgyhogy igazság szerint kezdjük ezzel, hogy milyen a viszonyod a korábbi volt két klubodhoz?
Hát először is köszönöm a meghívást, így visszatérve a focira. Hát igen, én a Honvédba kezdtem, Kőbányán nőttem föl a 10. kerületbe, apukám is, nagypapám, nagybátyám, mindenki a Honvédba kezdte a focit, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ott fogom kezdeni, és Kőbányáról 68-as busszal elmentem Kispestig, onnan vagy besétáltam, vagy villamosan elmentem a Bozsikig, úgyhogy ott kezdtem a pályafutásomat 8-9 évesen, egészen a felnőtt csapatig, minden egyes korosztályban megfordultam, úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Honvédnak.
Egyébként milyen volt a reakciód arra, hogy ugye 3 év után az a két csapat együtt esett ki az élvonalból, és most együtt jutottak vissza?
Hát én megmondom őszintén, már nagyon-nagyon vártam, hogy visszajussanak, mert a Vasasnak is, meg a Honvédnak is NB1-ben a helye. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem, hogy pont mind a két csapatom, ex-csapatom úgymond visszakerült az NB1-be. Nagyon örültem, de én úgy éreztem, hogy kimagaslik mind a két csapat az NB2-ből. A játékos keret, anyagi, stabil háttérrel az egész utánpótlás, ahogy kinéz a két klub, abszolút NB1-ben a helye. Úgyhogy az, hogy mind a kettő feljutott egyszerre, ez egy nagyon nagy öröm volt.
Most így egyébként milyen a viszony? Úgy, hogy te az Újpest játékosok, egykori játékosoként vagy elkönyvelve, meg az Újpestnél dolgozol, tehát így is megmaradtak ezek a baráti kapcsolatok?
Nagyon sok barátom van, mind honvédos, mind vasas szurkoló, vasas játékosokkal is nagyon jó a viszonyom, akikkel együtt én játszottam, tehát a Juhár Tomitól, Tóth Andris, Pál Zolitól kezdve, Simek Peti, nagyon-nagyon jó viszonyom van velük, úgyhogy igen, szoktam azért kijárni mérkőzésekre is, pont most lesz hétvégén a Honvéd Vasas van, ugye, ami valószínűleg eldönti a, úgymond az első hely sorsát, de nagyon várom már, hogy elkezdődjön az új szezon, és hogy tudjunk a Vasas és a Honvéd ellen is játszani.
És akkor te is ott leszel most hétvégén?
Én valószínű, hogy ott leszek, bár még ez nem 100%, mert nem biztos, hogy pont rá fogok érni, de hogyha az időm engedi, akkor biztos, hogy kint leszek. Meg ne kérdezz, hogy kinek szurkolok, mert tényleg mind a két klubnak, mind a két egyesületnek nagyon sokat köszönhetek. A Honvédban lettem NB1-es játékos, azért 17 évesen én már ott voltam a felnőtt csapatban, akkor mutatkoztam be az NB1-ben, nem voltam még 18, azért az nagyon nagy szó volt, hogy egy ilyen múltú csapatban, egyesületben bemutatkozhattam, és akkor onnan igazoltam a Vasasba, ott 2 évet voltam, végülis ott, én azt mondhatom, ott teljesedtem ki szerintem, mind gólkirály, mind válogatott labdarúgó lettem, és akkor onnan mentem külföldre, úgyhogy én ezt a két csapatot nagyon-nagyon szeretem, meg a szívembe zártam, úgyhogy soha nem fogom ezeket elfelejteni, hogy miket köszönhetek nekik.
Ugye a Vasas meg az Újpest között azért van egyfajta barátság, igen, de a Honvéd ebbe egy kicsit azért másképpen lehet rájuk tekinteni. Te amikor Kispesten nevelkedtél, akkor meg volt ez a rivalizálás az újpestiekkel, meg a Vasas játékosokkal?
De abszolút meg volt. Emlékszem, amikor én tök fiatal voltam, és már kezdő voltam a Honvédba, és jött az Újpest, na akkor mindig sokkal többen voltak, mint mondjuk egy átlag mérkőzésen, és emlékszem, hogy a Bozsikba melegítettünk, kezdő voltam, és jöttek a szurkolók, ott egyébként az elég nagy csetepaté volt mindig, mind az Ady Endre úton, mind ott a stadion körül, és emlékszem, melegítettem, még tök fiatal voltam egy 18-19 éves, és ott a stadionnál, ott már üvöltöztek, már óriási hangulat, füstbombák, én egyébként ezeket a mérkőzéseket nagyon-nagyon szerettem, a mai napig nagyon szeretem, aminek nagyon nagy tétje van, ami kiemelt mérkőzés, és sokkal több szurkoló van az átlagnál. Én ezeket nagyon szerettem. Sebők Vili fogott, meg még Szlezi, meg elég nagyon jó Újpest, sokkal jobb Újpest volt, mint egyébként a mi csapatunk. De emlékszem, hogy nagyon jó mérkőzéseket és egy nagyon harcos mérkőzéseket játszottunk.
Hát igen, abban az időben ugye az Újpest az eddig utolsó bajnoki címét nyerte. Emlékszel ilyen nagy párharcokra? Ugye most mondtad ezt a egyénenként lebontva, de ilyen különleges meccs van a fejedben, amikor mondjuk gólt lőttél az Újpestnek?
Hát az Újpestnek azért, hát ott most nem akarom mondani, ezzel Vasasba ott nekünk nagyon jó csapatunk volt, tehát főleg én azt mondom, hogy az első évben is nagyon jó csapatunk volt, Komjáti Bandi bánál, de a második évben szerintem ott a Gyuri bánál, Mezei Gyuri bánál, meg utána a Bozsik Petinél, ott tényleg egy olyan keret jött össze a Vasasnál, amivel szerintem bajnokságot kellett volna nyerni, sajnos nem tudtunk elsők lenni. Voltak, igen, hát amikor emlékszem, hogy volt a téli felkészülés, és az első meccs a Fáji utcába jött az Újpest, és 6-2-re nyertünk egy ilyen nagyon esős, nagyon sáros időbe a pálya, nagyon, nagyon nagy sár volt a pályán, emlékszem 6-2-re nyertünk, én hármat lőttem akkor az Újpestnek, úgyhogy ez egy emlékezetes mérkőzés. Ott mindenki azt hitt egyébként, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert nagyon jó kezdtük. Sajnos a végére voltak ilyen botlások, amikkel nem tudtuk megnyerni.
Ez az idény, amikor gólkirály lettél.
Amikor gólkirály, ez a 2000-2001-es szezon, de ott nagyon erős csapatok voltak, tehát ott azért a Dunafer, a Fradi, a Debrecen, a MTK, Illés Béláék. Emlékszem, hogy úgy lettem gólkirály, sose felejtem el, hogy az utolsó fordulónál nekem az utolsó fordulóját 22 gólom volt, a Tököli Attilának 22, és az Illés Bélának volt 21, és akkor nem sorolom a 20 meg a 19 gólosokat. Tehát annyira szoros volt a mezőny, hogy tehát azért itt egy ilyen mezőnyben gólkirálynak lenni szerintem az nem semmi, és ők nem rúgtak az utolsó fordulóval gólt, én meg azt hiszem, az Elagerszegnek rúgtam 2-t, és így 24 góllal nyertünk, vagy nyertem meg a gólkirály címet. Nagy, az kár volt, legalább az egyik évben jó lett volna bajnoki címet ünnepelni, mert szerintem a klub meg a csapat megérdemelte volna.
Hogyha jól tudom, akkor ugye neked két magyar kupa trófád van. Ugye a Honvéddal van egy, meg a Honvéddal az Újpesttel.
Honvéddal van, 96-ba szerintem.
Igen, igen. És a Vasassal is nyerhettél volna egyet.
A Vasassal is nyerhettem volna, sőt, az Újpesttel egyet nyertem, de szerintem még nyerhettem volna kettőt. Tehát az elég, vagy szerintem 5 kupa döntőt játszottam, abból 2-3-at talán elvesztettünk, sajnos. A Vasassal, igen, a MTK-val játszottuk, még a régi Népstadionba.
Igen, az 2000.
2000-ben, igen. MTK, azért a kenőjék nagyon jók voltak, a kis kenőjék, tehát ott az MTK az nagyon jó csapat volt. De emlékszem, 1-0-ra vezettük, és hiszem vagy 2-1-re, vagy 3-1-re kaptunk ki, talán 2 öngóllal, úgyhogy az sem volt mindennapi. Az Újpesttel meg egyet nyertem, azt hiszem egyet kikaptam. A Honvéddal meg igen, abszolút emlékszem.
Akkor még nagyon fiatal voltál.
Nagyon
nem?
Fiatal voltam, akkor ilyen 19 éves voltam, 18-19, voltam 19, és emlékszem, hogy a BVSZ-ével játszottuk a kupadöntőt, és két mérkőzéses volt a kupadöntő, nem egy. és a BVSC az egyébként sokkal jobb csapat volt, sokkal erősebb. Pont Mezei Gyuribál volt az edző, tehát a Vince Pilujék voltak a, szerintem az Orosz Feri talán, ott voltak a BVSC-ben, egy nagyon erős kerettel rendelkeztek. És az első mérkőzésen a BVSC pályán kikaptunk 1-0-ra, és a második, a visszavágó végig 0-0 volt, és emlékszem, hogy a nagyon sok helyzetet kiadott a BVSC, tehát volt olyan, hogy elhúzták a vezérádi mellett, üres kapufát rúgtak, tehát bebiztosíthatták volna a győzelmet, és mi meg a végén a Piroska és az Árgyalán Jani révén 2-0-ra tudtuk nyerni. Azt az örömöt, meg azt a fergeteges hangulatot emlékszem, hogy szakadó eső volt ott is, tiszta sár volt minden, de ugye az egész tábor, az egész stadion ben volt a pályán, Komora Imre bácsi volt a vezető, meg az elnök ott a Honvédnál, emlékszem, hogy az felejthetetlen volt az este.
Több mint 10 évet töltöttél el így a Honvéd kötelékében, amennyiben ugye azt jól láttam. Hogy kerültél te egyáltalán a Vasashoz, a nagy riválishoz, ugye, hogy most is hétvégén nyilván akár még Teltház is várható azért a Bozsik Arénában, mert ez a két csapat azért igen komoly rivalizálásban van egymással.
Hát igen, amikor én a Honvédban már felkerültem a nagy csapatba, és játszottam, akkor jött a Vasas, hogy mentünk a Vasashoz, ott azért nagyon szikrázott a párharca, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Hát úgy kerültem oda, hogy a Vasas megkeresett, akkor már én stabilan játszottam a Honvédba, de azért azt hozzáteszem, hogy azért nem voltunk azért olyan nagyon acél erősek, és tényleg mindig ott a vége fele, tehát ott voltak azért úgymond kiesési gondok, hogy nehogy kiesünk, de mindig bent tudtunk maradni. Ott azért az első csapatból nagyon sokan elmentek a bajnok csapatból, tehát pont a Vince Pilujék, Illés Béla, Pisonték, Sallói, amikor én felkerültem, azért egy nagyon erős Honvédból elment szerintem a 80%, és egy teljesen új csapatot kellett építeni, Imre Bájéknak egy új fiatal csapatot, és ebben én is részt vettem, és játszottam. És akkor a Vasas megkeresett. A Vasas akkor egyébként egy nagyon egységes csapat volt, tehát abszolút a Juhár Tomiék, Mónosék egy egységes 80-90%-nak a csapat gerince megvolt. Oda emlékszem, hogy a Zovát Janival együtt, ő is a Honvédba játszott, kettőnket vittek oda, meg a Szili Attilát, három igazolás volt azon a nyáron, tehát posztokra igazolt a Vasas. Nagyon sokat kellett ezen gondolkoznom, mert tényleg a Honvédnak nagyon sokat köszönhetek, de én úgy érzem a mai napig, hogy a pályafutásom szempontjából az az egyik, ha nem a legjobb döntés volt, mert egy olyan csapatba kerültem, aki tényleg a bajnoki címért küzdött, és ott tényleg kivirág, tehát ott az egész pályafutásom elkezdődött, ott tényleg úgy, ami bennem volt, ami a Honvédban is már bennem volt, az ott így kivirágzott, és tényleg ontottam a gólokat. Na, az első évem is jó volt a Vasasba, de a második évem az tényleg nagyon jól sikerült. Most azt mondom, ha ott maradok a Honvédba, akkor nem így alakul a pályafutásom, az sőt biztos, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, még hogy a szurkolók tudom, hogy
erre vagyok egy kicsit kíváncsi.
A szurkolók nagyon-nagyon szittak engem, meg megharagudtak, én ezt abszolút meg is értem, de én a saját úgymond karrieremet néztem, és a jövőmet néztem, hogy hogyan tudok fejlődni. Én szerintem ez egy nagyon jó döntés volt.
És ugye elmondtad, hogy a Vasasnál igen eredményes voltál, ezután kerültek külföldre, és hogyha tovább gördülünk és bevonjuk a harmadik csapatot a képbe, akkor Újpestre tértél haza. Hát az is gondolom azért kiváltott némi reakciót.
Igen, nekem egyébként tényleg mondom, hogy a Honvéd Vasas az nagyon szívügyem, de a 7 év, vagy a, igen, a 7 év, vagy a 7 évet voltam, a 8-at nem.
Én úgy van, számoltam, hogy 7 évet voltál Újpesten, igen.
Hogy én Újpestre akartam igazolni, én a Vörösbaranyi Józsi barátom, menedzseremnek mondtam, hogy én ide szeretnék a Megyeri útra igazolni. Szimpatikus volt nekem abszolút mindig a közeg, úgyhogy ez sikerült odaigazolnom, és Nekem ott az első két évem az szerintem az még jobban sikerült, mint talán a Vasasba. Emlékszem, hogy az első két évben 45 bajnoki mérkőzésen 30 gólt rúgtam, és szerintem olyan 30 gólpaszt adtam, és akkor nagyon-nagyon megszerettek a szurkolók.
Hogy nem lettél te ott gólkirály?
Hát az első évemben 16 góllal második lettem, úgyhogy azt hiszem a Koulibaly lett a Debrecenből, és nagyon-nagyon kiélezett volt a harc. Kettő vagy három, most nem tudom megmondani, góllal előzött meg, de volt, hogy én vezettem, volt, hogy ő, ott is majdnem én lettem, úgyhogy azért nem lett volna rossz, hogy két csapatban kétszeres gólkirály, az szerintem nagyon jó lett volna, de azért a második hely se volt szerintem csúnya. Úgyhogy nagyon jól indult a karrierem az Újpestbe, és akkor ott nagyon-nagyon megszerettek, és mai napig ott vagyok minden nap, kim vagyok. Most én azt mondom, hogy ilyen média, marketing szempontból vagyok úgymond az arca az Újpestnek, de kim vagyok az utánpótláson, iskolákba járok, különböző helyeken. Ott, ahol tudom, segítem az Újpestet, úgyhogy ilyen arca vagyok, inkább azt mondom.
Hogyan fogadtak téged már, mint ugye itt honvédos háttérrel, a Vasas gondolom az nem volt problémás, de ugye mondtad, hogy ezért gyorsan elfogadtak, csak úgy gondolom itt a kezdeti, amikor odaigazolsz, hogy egy korábbi honvéd játékos jön, akkor ott is azért nézhettek furcsán rád.
Hát igen, azért a régen szerintem azért keményebb időszak volt, mint a mostani. Tehát azért a szurkolók is azért sokkal úgymond keményebben léptek föl, meg velmesebben, mint mondjuk esetleg mostanában. Nem úgy tehát azért ott el kellett fogadtatni magam. Emlékszem, hogy a felkészülésnél is voltak beszólások, voltak a felkészülési mérkőzéseken, de az első bajnok itt Újpesten játszottunk a Megyeri úton a Nyíregyházával, és 1-0-ra nyertünk az én szabad rúgás gólommal, és már akkor tényleg jó ment a játék, és akkor a második forduló volt a Vasas Újpest a Fáiba, ott emlékszem, hogy ott kikaptunk sajnos 4-2-re, de ott is gólt rúgtam meg egy gólpaszt, és akkor a szurkolók már ott kiabálták egyébként a nevemet, már mint az Újpest szurkolók, és ez egy olyan löketet adott, hogy tényleg fölfelé szárnyaltam, és tényleg az a szezonom az, és akkor egy-két meccs után teljes mértékben elfogadtak, talán azért fogadtak el ilyen hamar, mert látták azt a küzdeni akarást, vagy azt a nem adtam föl soha, hogy nyerjek, mindent megtettem a győzelemért, és talán ez tetszett nekik a legjobban.
Egy kis kitérő még így a beszélgetésünkhöz, de ugye kétszer játszottál vidéki klubban, és nagyon rövid időszakot a Győrben és a Debrecenben. Nem szerettél vidéken játszani?
Hát Debrecenben, megmondom őszintén, annyira nem. Én nem is akartam elmenni Újpestről. Ezt mindig is lenyilatkoztam, el kellett mennem, volt egy egyéves kitérőm, de annak nagyon örök, hogy ugyanúgy fogadtak, amikor visszajöttem egybe egy év után, vissza tudtam jönni, és utána végül is a Győr, meg az már ott a vége volt, ott már majdnem 40 éves voltam, 38-39-40 éves voltam. A Győrt egyébként a mai napig nagyon szeretem, egyébként nagyon sokat járok oda, a Józsiék, Vörösbaranyék ott laknak, úgyhogy én nekem az egyik Budapest után a kedvenc városom. És ott voltam másfél évet, még NB3-ban, emlékszem, a Józsi mondta, hogy nem akarok NB3-ban még játszani, mert én már akkor bajtam ugye a focit, de egy pár hónap után hiányzott, és akkor elmentem Győrbe, és ott sikerült visszajutnunk egybe NB2-be, és az NB2-nél ott hiszem pár hónapot, max fél évet játszottam, és akkor jött a tévé, ott kellett eldöntenem, hogy most merre indulok tovább. Még focizhattam volna, de már 40 éves voltam, sok már nem volt a karrierbe, ott el kellett döntenem azt, hogy most megpróbálom ezt a utat választani, és én azt mondom, hogy ez abszolút bejött, mert a foci mellett azért a tévében is tudok szerepelni. Nekem ez egy hobbi, ezt nagyon sokszor elmondtam, nekem az első a labdarúgás, első az Újpest, és remélem úgy maradok meg az emberek emlékezetébe, mint labdarúgó, bár azért már elég sokan úgy ismernek, mint a tévés szereplő, de ez a kettő ez egyébként ez így együtt jár, szerintem.
Hát igen, emlékszem rá, amikor Győrbe mentél, akkor a Kabát Pétert furcsa volt zöld-fehérbe látni.
Hát igen. Jó, nem mindegy, mi a címer, tehát azért nem mindegy, hogy mi a címer. Mondom még egyszer. Egyébként meg Törökországban játszottam a Denizli Sportban, és az is zöld volt, zöld-fekete, és nem nagyon tudtam, hogy zöldek egyébként, és amikor kimentem, akkor tudatosodott, hogy úristen, ez zöld, és emlékszem, hogy ott volt a fotózás, akkor oda mentem, és ott nagyon, ott tényleg Törökországban a foci az első, tehát ott 15 újság van naponta, különböző újságok is, mind foci, és ott a címlapokon, igen, kabát jött Magyarországról, Magyarisztán, és akkor le voltam fotózva zöld mezbe, az fura volt, ilyen kakasai jelük a Denizlinek, és ilyen zöld-feketés mezbe voltam, az ott fura volt. A Győr is fura volt, de azért mondom még egyszer, nem mindegy, hogy milyen a címer.
Visszakanyarodva a Vasasra, meg a Honvédra, mennyire követted őket így az MB2-ben, hogyan figyelted a csapatoknak a fejlődését? Ugye a Honvédnak volt egy sokkal mélyebb időszaka, amikor gyakorlatilag az volt a kérdés, hogy adott esetben a harmadosztályba is kiesik-e a klub, szóval ezeket mennyire követted?
Abszolút követtem mind a két csapatot, abszolút képbe voltam, képbe vagyok a mai napig a kerettel, az egész struktúrával mind a két csapatnál. A mai napig jönnek az e-mailek Vasas meccsre, hogy menjek a Honvédot, ugyanúgy szívügyem, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy akkor a Honvéd tényleg azért volt egy nagyon-nagyon mély gödör, hogy nem esett ki NB3-ba, mert azt nem tudom, hogy NB3-ba kiesik, hogy az, hogy mikor jutottak volna vissza így NB1-be, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, és tényleg azért kellett idő, azért látjuk, hogy a Vasasnál is azért elég magas a költségvetés, és több évig nem sikerült feljutni.
Mindig ezt te kívülről hogyan látod? Mi lehetett ennek azok az elmúlt három
évben? Nem tudom, én annyira azért nem vagyok benne ott, hogy hogyan folyik a munka. Erős Gabi például nagyon jó barátom, aki most a Vasasnak a vezető edzője, de a Feczko Tomival is nagyon jó, úgyhogy nagyon örültem, hogy ő velük kerültek föl a két csapat. Nem tudom, hát, hogy ott mi történt, de mindig azt vettem észre, hogy a bajnokság közben meg a vége felé ott van a Vasas, ott van mindig a feljutást érő valamelyik pozíciónál, és akkor a végénél meg mindig harmadik, negyedik lemarad, pont lemarad, és nem jut föl, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehetett ennek az oka, de mondom még egyszer, hogy ennyi év után abszolút már itt volt az ideje, hogy visszajussanak.
Akkor egy gondolat a Honvédról is. Én nekem az volt velük kapcsolatban az érzésem, ugye már az NB1-ben is, amikor a kiesésre álltak, akkor nagyon sok fiatal dobtak be, hogy azok a fiatal srácok, ugye igazoltak is el, de azért talán mondhatjuk, hogy mostanra értek be, nem tudom, hogy ezt te hasonlóan látod-e.
Abszolút hasonlóan, de azt viszont hozzáteszem, hogy szerintem mind a két csapatnál fontos, hogy az erősítés, mert azért szerintem az NB1-et és az NB2-t nem lehet összehasonlítani, szerintem óriási a különbség, ugyanúgy NB3 és NB2 között is óriási a különbség, úgyhogy szerintem mind a két csapatnál kell erősítés, kellenek rutinos játékosok, azért csak fiatallal, magyar fiatallal, mondjuk ott van a Paks, hogy tényleg magyar, de ott azért vannak, azért sorolhatnak.
Hát a Vasasnál ebbe tudtam, már nem lesz változás, hát tehát az, szeretnének
igen, magyar játékosokkal. Játékosokkal, nem tudom, hogy a Honvéd hogyan gondolkozik.
Ezt hogy én sem tudom, erről egyértelmű kommunikációt én nem láttam.
Igen, hogy lesz, meg mennyi pénz lesz, meg hogyan tudnak, milyen játékosokat tudnak igazolni, de biztos, hogy kell az erősítés, mert ezzel a kerettel szerintem azért NB1-ben azért nehéz lesz a bemaradás.
Magyar játékosokkal mennyire nehéz csak úgy bemaradni?
Nem, azt mondom, hogy nehéz, attól függ, hogy milyen. Tehát azt mondom, hogy 10 fiatallal, magyar fiatallal nehéz bemaradni, még hogyha nagyon tehetségesek is, kellenek a rutinos, úgymond sok meccset megélt öregek, úgyhogy én azt mondom, hogy kell 3-4 rutinos játékos, az, hogy beépítesz melléjük egy 3-4-5 fiatalt, az még úgy működhet, de az, hogy csak fiatallal, szerintem az nagyon nehéz.
Azért, amikor az NB1-ben ez a 4 csapat szerepel, amely fővárosi és komolyabb szurkolótáborral rendelkezik, ugye Ferencváros, Újpest, Honvéd és Vasas, azért az elmúlt években is felvetődött az a kérdés, hogy rendezzenek-e újra kettős rangadókat?
Nagyon jó lenne.
Akkor megvan egyből a válasz.
Igen, nagyon jó lenne. Nem tudom, hogy szerintem biztos, hogy megoldanák a rendezők, vagy hogy tudnák ezt kivitelezni azért. Amikor régen voltak ezek a kettős rangadók, akkor én még talán még nem is éltem, vagy még nagyon kicsi voltam, én nem voltam ilyenen sajnos, de tök jó lenne. Tök jó lenne egy ilyet összehozni. Nem tudom, hogy férnének meg a szurkolók, meg hogy hogy lehetne őket így elszeparálni, de szerintem az nagyon nagy show lenne. Tehát az egy igazi futball ünnep lenne szerintem.
Azt hiszem a 80-as évek végén voltál.
Hát 70-es vagyok, de most 3 évesen annyira nem emlékszem rá, de
igen. Meg hát még én meg főleg nyilván.
Apujék még akkor nem vittek ki, de
akkor hallottál róla ilyen sztorikat?
Hallottam nagyon, még a Népszed ilyen full teltház, de akkor így úgy volt, ugye, hogy egymás mellett ültek, úgymond.
Igen, ez azért ma nehezen elképzelhető.
Hát azért nehezen képzelem el, hogy a Fradi Újpest egy szektorba ülnek, és mondjuk egy Újpest gólnál őrül az Újpest szurkoló, és akkor a fradista nem fog beszólni, de ugyanígy azért a Honvéd Vasast is mondhatnám, azért ezt azért nehéz így elképzelni.
Igen, de kétségtelen azért van egy olyan Puskás stadionunk, amit hogyha négy szurkolótábor is így megtelne, az eléggé szépen.
Figyelj, azért ez milyen jó lenne, hogy lenne egy lila, úgymond akkor legyen egy olyan 3/4 stadion lila, legyen, és akkor az a negyedet, nem, legyen fél lila, és akkor másik fele zöld, piros, kék. Meg is vagyunk szerintem, nem?
Igen, akár így is nézhetnek ide.
Hogy akkor legyen mindenkinek egy negyed szektora, és akkor így elnegyedeljük, én azt mondom. Azért nem is tudom, az hány, 60 000-es?
64 000-es a Puskás.
De mondjuk legyen 60, akkor mondjuk 15 000, mindenkinek 15 000 szurkolója eljönne. Fú, ez komoly lenne.
És akkor kérdés, hogy...
De ugye, szerinted ezt meg lehet oldani?
Na, pont ezt akarom tőled kérdezni, hogy egyáltalán az MLS-nél meg lehet-e ezt oldani, hogy felvetődjön ez a kérdés, mert ugye mi beszélgettünk róla, sőt itt a rádióban is készítettünk már erről több anyagot is, hogy adott esetben milyen lenne, hogyha újra lenne kettős rangonóna, de az MLS-ben szerinted?
Hát figyelj, szerintem...
Mert igény lenne rá valószínűleg.
Én azt szerintem 100%, hogy tehet ház, az nem is kérdés. Tényleg úgy megoldani, hogy ne legyen balhé, meg hogy tényleg minden lemenjen, de ugyanúgy békésen menjenek le a mérkőzések, az talán a legnehezebb, de szerintem ez meg lehetne beszélni. Nem tudom, hogy van-e rá, úgymond van ez a fejekbe esetleg, hogy ez megvalósulhat, de az, hogy igény lenne rá, az szerintem biztos.
És ugye kicsit átalakul olyan szempontból az NB1, hogy két vidéki csapat esett ki, és mondjuk így 5 fővárosi lesz. Ez a fajta túlsúly, ez gondolom úgy téged annyira nem zavar, vagy nem tudom, hogy állsz ehhez.
Hát az igazság, hogy amikor én játszottam NB1-be, akkor mindig 16 csapat volt, tehát ott 30 meccs volt, egyszer ment idegenbe, egyszer játszottál otthon egy csapat ellen. Most az, hogy itt 3 forduló van, mert 33 meccs, azért kétszer mész valószínű, vagy kétszer mész egy csapathoz, egyszer játszol otthon, mondjuk itt most én a Fradit szoktam nézni, ebben az évben mondjuk most kétszer játszottunk otthon, de azért nem mindegy, hogy kétszer mész idegenbe, vagy kétszer játszol otthon. Én azt a lebonyolítást, én azt jobban szerettem.
16 csapat és 30 forduló.
Így van, és akkor az egy teljesen mértékben, én azt mondom, hogy korrekt, hogy egyszer játszom mondjuk Pécsen, meg egyszer jön a Pécs hozzád.
És akkor ott el is fér az 5 fővárosi csapat.
És ott el is fér az 5 fővárosi csapat. Az, hogy sok a 12-ből 5, most mondhatjuk, hogy igen, de én megmondom őszintén, én örülök, hogy visszajutott a Honvéd meg a Vasas, legyen 5 főváros, jött az MTK Újpest Fradi, de viszont sajnálom, hogy mondjuk te, amit mondtam, Pécs nincsen például, ott azért az egy futball bázis, azért ott arra fele nem nagyon, tehát nincsen NB1-es csapat, Szeged tök jó stadionban lehetne, Békés Csaba azért, ezek a nagyvárosok azért hiányoznak, én azt mondom az NB1-ből, meglátjuk, egyszer lehet, hogy lesz még egyszer 16 csapat is, és akkor ezek a csapatok is újra NB1-esek lesznek.
Azt mondtad, hogy ne kérdezzem meg, hogy kinek szurkolsz a hétvégi meccsen a Honvéd Vasason.
Ja, azt hittem, a Kupa Döntőn.
Igen, a Honvéd Vasasról beszéltünk.
Kupa Döntőt szerintem ne kérdezz.
Vagy csak azt kérdezhetem, hogy megnézed-e egyáltalán.
A Kupa Döntőt? Hát, őszintén. Ha Győr Honvéd lett volna, akkor kimentem volna, így nem hiszem, hogy ott leszek.
Aha. Viszont akkor azt mondtad, hogy ne kérdezzem meg, hogy a Vasas Honvédon kinek szurkolsz, viszont azt megkérdezem, hogy milyen eredményt vársz, és hogy szerinted melyik csapat lesz a bajnok, mert ugye már csak ez a kérdés maradt az NB2-ben, ha a tabella érére néz.
Hát így nem tudok azt mondani, hogy az egyik csapatnak szurkolok, a másiknak nem, mind a két csapatnak szurkolok, Honvéd Vasas, én azt mondom, hogy szerintem egy nagyon jó iramú, jó mérkőzés lesz, úgymond felszabadult két csapat, hiszen már mind a kettő, ez egyébként szerintem nagyon jót fog tenni a mérkőzésnek, hogy mind a két csapat feljutott, valószínű Teltház, jó hangulat, remélem, hogy sok gólos, nem az, hogy egy null lesz, hanem legyen mondjuk, legyen egy 3-3, én azt mondom. Sok gólos, jó mérkőzés, egy jó iram és egy jó hangulat, én azt kívánom.
Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd. Kabát Péter, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Megvan! 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében, holnap alakul meg az új országgyűlés, koranyári idő lesz a hétvégén, Ötves Ádén vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az a döntőbe jutott akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenu páros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban a francia Montpellier az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiel-lel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartusz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melzungen a Flensburggal csap össze.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Itthon holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A szegedi jogi kar dékányát Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azoknak az intézményeknek ítélik oda, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. Idén is 8 pályázat érkezett, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntés alapján kapott meg. Kiemelték, a Műegyetem különösen fontos helyszíne az 1956-os forradalmi eseményeknek, hiszen onnan indult a történelmi diáktüntetés október 23-án. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. A hatóság azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszák el ezt a terméket. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Miel laktózmentes UHT tejet minőség megőrzési probléma miatt.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán Budapest felé a Grébics pihenő előtt egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 76-os kilométernél. Szalagkorlátnak hajtott egy jármű az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Road to Budapest, oh, oh. Road to Budapest, oh, oh. No one can stop.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Leszli Mándokit hallhattuk a Road to Budapest, a május 30-ai budapesti bajnokok ligája döntőre írt számot énekelte Németországba szakadt honfitársunk. Hát ha nem is mérhető ehhez a mérkőzéshez, se várakozásokat, se a színvonalát tekintve, de azért vasárnap csak rendeznek egy honvéd vasas rangadót a labdarúgó NB2-ben. Tudjuk, hogy mindkét csapat már feljutott. Az még nem dőlt el, hogy melyikük a bajnok, bár a Vasasnak két fordulóval vége előtt van 5 pont előnye. Hát annó ilyen problémái nem voltak a Vasasnak, hogy hogyan jut fel az NB1-be, mert stabilan NB1-es volt. Izsó Ignácot köszöntöm nagy szeretettel, a 70-es, 80-as évek nagy Vasasának cselezőgép közönség kedvenc csatárát. Szervusz!
Szervusz, örömmel hallom, amit mondtál.
Nagyon köszönjük, külön köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá. Itt most mi múltat fogunk elsősorban idézni, de azért annyiból maradjunk a jelennél, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Vasas végül is 3 év után különösebb izgalmak nélkül újra első osztályú lett.
Megmondom őszintén, nagyon örülök a Vasasnak, de emellett a Honvédnak is örülök, mert nekem, hogy mondjam, vannak nélkülözhetetlen csapatok a magyar NB1-ben, és ezek közül tartozik, hogy mind a két csapat, tehát hiányzik a magyar futballnak, hogy nincsenek az első osztályban.
Hát sokáig már nem hiányzik, mert ugye nyáron már kezdődik az új idény, és akkor már mind a ketten ott lesznek. Egyre több helyen felvetődik az igény arra, hogy ha már ott van mindenki az NB1-ben, akkor meg ha már van egy ilyen Puskás arénánk, akkor mi lenne, ha felelevenítenénk, akár csak egy-két forduló erejéig először próba jelleggel a régi kettős rangadókat. Na most, ha valaki játszott kettős rangadót, nem egyet, meg nem is tizet, az például Izsó Ignác, és hát természetesen értelmszerűen sokszor a honvéd ellen. Van nekem egy kedvenc vasas honvéd mérkőzésem 3-3, erről majd mindjárt beszélgetni fogunk, de úgy általában véve a kettős rangadónak a feelingje, hogy ilyen nagyon modern kifejezéssel éljek, vagy a hangulat, ami körbevette, mi az, ami megmaradt benned ezekből a meccsekből?
Megmondom őszintén, hogy ismétlen magam, én ahhoz szoktam hasonlítani, amikor vidéken az emberek, aki egész évben nem volt templomba, éjféli misére mindenki elment. Tehát gyakorlatilag, ugye volt egy sajtóterasz, néhány száz, 1-2 ezer ember, ott mindenki, művészek, tudósok, akik léteznek, tehát mindenki ott akart ezeken a mérkőzéseken lenni, és ami még érdekes, hogy én ennek egyszer utána néztem, hogy én ugye szerencsém van, én 74-ben már játszottam, és 86-ban még, tehát 12 éven keresztül, mivel a Vasasban voltam, és gyakorlatilag nagyon 50% körül volt az eredmény. Tehát ami elképesztő, hogy gyakorlatilag ugye, mert nem volt, amikor még az egyik csapat gyengébb volt, akkor se volt annál gyengébb, hogy ne legyen esély egy kettős rangadón. Rengeteg néző volt, és ami érdekes, hogy rengeteg gól volt. Tehát nagyon-nagyon sok gól volt. Én nem is emlékszem 0-0 vagy 1-0, bár lehet, hogy volt, és még valami. Emlékszem szerint kiállítása volt nagyon. Hát hihetetlen jó hangulatba szeret a közönség, tehát, hogy mondjam, örök élmény életemben.
És hát négy meghatározó nagy szurkolótábor is ott volt, nem csak a négy. Így egyébként van. Jellemzően válogatottató hemzsegő, mert azért a 70-es éve. Egyébként pont, amit mondtál, 74-től 86-ig, az pont az aranykora a kettős rangadóknak, mert ugye...
Sőt, bocsánat, meg az intézményes, tehát
igen.
Korábban is volt két, de akkor intézményesen szinte
ezt
minden...
Ezt a szót akartam használni egyébként, hogy akkor intézményesítették a kettős rangadót. Ugye volt egy-két olyan év, hogy az MTK meg a Csepel is bele-bele fogy, de jellemzően azért Újpest-Ferencváros, Vasas és Honvéd adta ezeket a mérkőzéseket, és ezért 70-es években már az óriási szó volt, ha vidékről bárki a válogatottba eljutott, hát hogy mondjuk dobogón végezzen vidéki csapat, az pedig, mint a Fehér Holló, mondjuk egy vidék legjobbja cím, egy ötödik helyel, az mondjuk, én Szombathelyi gyerek vagyok, a Ladás egyszer volt ötödik, azt úgy ünnepeltük Szombathelyen, mintha megnyertük volna a bajnoki címet. Ezt komolyan mondom, az ötödik helyről beszélgetünk, hát aztán, hogy Kereki Zoltán emellett még válogatott is volt akkor, tehát az meg ugye hab volt a tortán, de most vasas honvédozunk. A vasasnak a nem tudom hányadik aranykora, de mondjuk minimum a második aranykora, vagy inkább legyen harmadik, a aranykora az pont akkorra esett a 70-es évek második felére, hiszen ugye 77-ben a Müller Sándorokkal, Zombori Sándorokkal, Váradi Bélákkal, Mészáros Bubukkal és Izsó Ignáccal felálló Vasas lett a bajnok. fantasztikus teljesítménnyel. Azt hiszem, hogy a népsport osztályzataiban mai napig a mezőnyjátékosok közül a Váradi és Müller, akik holtversenyben végeztek az első két helyen, ez a legmagasabb valaha volt átlagosztályzat, amit ja, elértek.
Igen, jól emlékszem.
Hát majdnem, valami 6-85 vagy 6-90, valami ilyen. Na de ott azt nem néztem meg, de szerintem ott a stabil csapatból szerintem 6-os alatt talán nem volt senki. Az éves átlagosztályzatot tekintve.
És gyakorlatilag, ami óriási volt az átlag életkor a csapat, ami nem volt több, mint 22-23, tehát hogy mondjam, ugye ilyenkor ugye, picit azért van az emberben, sokkal több volt abban a csapatban, abban nagyon-nagyon sok volt abban a csapatban, mert gondold meg, hogy volt 6 vagy 7 gólövő, a legtöbb csapatban egy vagy kettő nálunk, még a Komárdiban is gólokat rúgott a Gaspista, és még valami, hogy végül is a 74-86-ig a 8-9-5 kupaérmet áll, tehát hoztunk egy jó átlagot, tehát nagyon sikeres, ugye a mérsző farkasféle vasas után ugye ez volt a legsikeresebb vasas, de mondom, egy picit abba talán még több volt abban a csapatban.
Hát úgy, hogy ráadásul még egy kislászló is megérkezett ebbe a csapatba.
Igen, ugye,
nem sokkal a bajnoki cím után, aki csak az ifjabbak kedvéért, tehát korszakos futballistája volt a magyar labdarúgásnak. De mi volt az ok, hogy nem sikerült odaérni, mert persze ez nem jelenti azt, hogy a bajnoki címér vagy a dobogó környékén ne lett volna ott a vasas többször még, de a bajnoki arany nem jött össze.
Így van, 82 még volt hátra 3 forduló, még mi vezettük a tabellát, gól, különbség, minden. Egy lehet a következő, ugye Rudi bácsi, mikor visszajött 74-ből, mondta, hogy nem mondta, hogy bajnok az eszünk 3 év múlva, de azt mondta, hogy hát 3 év alatt a csapatot fel akar juttatni, ameddig lehet. Most ez sikerült. Szóval mai napig senki nem érte, belegondolok, 50-valahány éves volt, és ott volt, hogy mondjam, van neki, hogy senkit nem szeretnénk megbánni. Tehát volt egy konfliktus helyzet, és neki ő elment végül. Tehát ez történelmi hiba volt. Ha ő marad akkor, és utána gondolod, de egyszer utána néztem, utána az elkövetkező 7-8 évben volt 6 vagy 7 vagy 8 edzőváltás. Ez abszurditás.
Hát igen, mert mindenkit a 77-es bajnokhoz mértek, ahhoz képest meg akkor már nem siker az, hogyha nem első hely van.
Igen, és évente volt, vagy évente edzőváltozás. És milyen érdekes, mikor Rudi, volt egy kényszerezett, Rudi bácsi visszajött, akkor végül vele nyertünk még 86-ban Magyar Kupát, Magyar Nyílt Köztársaság Kupát.
Így van, pont 40 éve most a Fradi ellen 11-esekkel, ha jól emlékszem. Na, igen. Volt ez a Vasas Honvéd, ez 1980. március 30 vezette Bártfai, 3-3 lett a vége. Izsó Ignác nem csak 2 gólt szerzett, hanem még a forduló válogatottjába is egy 8-as osztályzattal természetesen sikerült bekerülnie. De most a 2 gól, az egyiket úgy interpretálja a Népsport, hogy Parócai nem akarta a gólvonalról kiütni a labdát, hanem testtel akarta megállítani, viszont már a vonalon belül. Ez volt az első Izsó gól. A második Izsó gólnál pedig valami eltört lövésről van szó, ahol Gújdár elindult az eredeti, szerinte az eredeti szándék irányába, aztán a labda meg szépen begurult a másik sarokba. Hogy volt ez a két Izsó gól?
Most hogy mondjak neked valamit, hogy ugye az ember mindig, hogy mondja, veszekszik, vitatkozik, tehát akkor is volt a... Tehát ez mondjuk az első az valóban így volt, de bőven bent volt, tehát azonnal rámpartjelzés, ha jól emlékszem jelzett. Most a másodiknál azért volt furcsa nekem ez az interpretás, amit ugye írtak, hogy el...
Boros Dezső és Lakatté Károly párosa.
Következő. Tehát én nagyon sok olyan gólt rúgtam, hogy még egy pillanat egy mozdulattal lövőszer, tehát hogy mondjam, még... Sőt, azt kell, hogy közel soha nem rúgtam nagyot a labdával, tehát mindegy elmúlt, de nincsenek ilyen szempontból jelentősége, de na, végig is egy nagyszerű mérkőzés volt. És sőt, ugye, ha jól emlékszem, a Honvéd vezetett, utána mi vezettünk, utána ugye a Honvéd, tehát bártakozó, azt mondom, nagy antistán védő létre, talán ki a gólt.
Hogyne, mindjárt vele fogok beszélgetni, úgyhogy annyira így van ez, ha már Vasas Honvéd, meg ha már a 80-as megy. Na, most még egy gondolat, mi lesz vasárnap először is, hogy ott leszel-e, de inkább a kérdés majd, hogy nem arra vonatkozik, mert ez mégiscsak egy MB2 utolsó előtti forduló, hogy mondjuk az új idény rajtjakor Vasas meccsen ott leszel-e.
Nyilván ugye általában tudok kimegyek, most nem tudok ott lenni, de ugye én, ahogy mondjam, szeretném a Vasas bajnokságot nyerni, mert én azt gondolom egyébként, hogy mindegy, hogy a bajnokságot nyerni bárhol nagy dolog. Tehát ha bajnokként tudná az új idént, azt szerintem az még a csapaton egy picit segítene.
Könnyen lehet, meg most ne liftezzenek, mint 3 évvel ezelőtt, amikor így van, frissen feljutó.
Ha lehetne, bocsánat, meg egy gondolatom, hogyha még a végén van annyi időnk egy perc. A következő, hogy ugye a világban az emberek nagyon sok minden nem értenek egyet, sőt többségben. Azért vagyok még ennyi időtáns biztos rangadók, mert a kettős rangadók, legyen az sportvezető, legyen az játékos sokkal, tehát embertől nem hallottál rosszat. Tehát
ez így van.
Ennyi, ugye eltelt 40 év, és még mindig, tehát rengeteg ember, és ezeket emlegeti a kettős rangadókat.
Na, reméljük, hogy a saját bőrén is hamarosan mindenki megtapasztalja, hogy milyen egy kettős rangadó, ehhez mondjuk kell az MLS, nyilván meg kell a négy klub, de reményeink szerint megegyeznek, szerintem a szurkolók már úgyis döntöttek, hogy meg se kérdezték őket, úgyhogy ők szívesen mennének. Izsó Ignácnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, mindjárt folytatjuk a Honvéddal és Nagy Antallal.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A mikrofonnál továbbra is Elpap István, Vasas után Honvéd, Nagy Antalt köszöntöm nagy szeretettel, nagyjából az Izsó Ignác féle korosztálynak egy honvédos változatát. Szervusz, Anti!
Szia, halló. Köszöntöm a hallgatókat.
Hát annyira, hogy ugye mindkettő 56-osok vagytok, annyi a különbség, hogy Izsó már betöltötte a kereket, te meg még nem.
Meg ő jobb képű, tudod, meg ez a nagy különbség.
Az egy, az a legfontosabb talán, hogyha lehet ilyet mondani. Na hát ugye az apropó az, hogy vasárnap egy Honvéd-Vasas meccset, ha nem is fejeződik be az MB2, mert az nem igaz, mert egy forduló még van, de egy mondhatjuk, hogy ez egy ünnepi rangadóval fordul finisébe a másodosztályi bajnokság, hiszen az már eldőlt, hogy mindkét csapat feljut. Az is eléggé valószínű, hogy a Vasas első és a Honvéd második helyen, mert ahhoz mondjuk a Honvéd nyerne, még mindig maradna két pont az utolsó fordulóra, de azt gondolom, hogy ez mindegy is. Mennyit voltál Honvéd meccsen ebben az idényben, és mit szólsz ahhoz, hogy végül is aztán még akkor is a tavasszal egy kicsit dadogott a csapat, de különösebb veszély nem fenyegette a feljutást?
Hát én az elmúlt időszakban egy kicsit távol tartottam magam a csapat mérkőzéseiről, mert én annak idején, amikor kiesett a csapat az NB1-ből, azt mondtam, hogy bár ez egy szörnyű tragédia számunkra, de jobb lesz az NB2-ben játszani, mert kimegyünk a mérkőzésekre, hazai meccseket megnyeri a Honvéd, és legalább jól érezzük magunkat. Na most az elmúlt években sajnos nem ez történt. Egy-két meccsre kimentünk, kikaptunk otthon Mezőkövestől, vagy nem tudom, Kozár Mislentől. Egyebek is, én azt mondtam, hogy akkor jövök legközelebb Honvéd meccsre, ha van mit ünnepelni. Úgyhogy én tervezem, hogy vasárnap, most tervezem még, hogy a többiek is jöjjenek, hogy menjünk ki erre a meccsre, mert végre van mit ünnepelnünk, bár én egy kicsit szkeptikus vagyok majd a jövő évvel kapcsolatosan, mert még ezt a csapatot nagyon meg kell erősíteni, de én kapcsolatban vagyok. Minden mérkőzés után értekezünk az edzőnkkel, Tomival és...
Feckó Tamás, ugye?
Én mondtam, hogy na most valószínűleg, hogy kimegyek, mert ugye, ahogy megértem, ahogy van mit ünnepelni, én azonnal jövök.
Mondod, hogy a többiekkel, csak azért, hogy bepárásodjanak a honvéd szurkolók tekintetei, mondd el, hogy kik azok a többiek, nagyjából sejtem.
Hát a többiek, ugye, akik rendszeresen messze járnak, azokat most fogom hívni, Varga Józsi, Gyimesi Lacit, ők többször ott vannak, Eszterházi Marcival, Sallai Sanyival és Andrus Józsival szervezem, amennyiben Pesten vannak, vagy szabad a délutánjuk, hogy kimenjünk, tehát abból a 86-os csapatból azért egy kicsit egy erős védelmet, garabányra, aztán minden meccsen kint van, tehát egy erős védelmet, meg egy viszonylag jól összerakott kis támadó 3-as, 4-est azért szeretnék vasárnap látni együtt.
Döme?
Döme vele is.
Csak hogy még erősebb legyen.
Nem tudom, hogy a Döme most mit tervez, de valószínűleg őt is azért megint elvallom, hogy ráéve.
Na, nagyon helyes. Izsó Ignáccal beszélgettem itt, természetesen kettős rangadók, Vasas Honvéd mérkőzések is voltak a téma, hiszen hát kettős rangadóból ugye bőséggel jutott Izsó Ignácnak, de bőséggel jutott Nagy Antalnak is, és így aztán Vasas Honvéd meccs is, ami gyakorlatilag szinte mindig kettős rangadó, vagy szinte mindig a Népstadionba rendezték. Itt van az orrom előtt egy korabeli Népsport, 1980. március 30, az egy elég gyenge Vasas Honvéd 3-3, góllövő Izsó 2 mellett Birinyi, Honvéd oldalon pedig Bodonyi Béla és Nagy Antal 2. és természetesen a 8-as osztályzat, és mellette természetesen a forduló válogatottjában egy poszt a középpályán, már eleve az, hogy középpályán, mert ugye te abszolút védőként kezdted, de egyre többet voltál középpályán, és például a mezei féle válogatottban is jellemzően inkább a védők előtt játszottál. A gólerősséged, a válogatottban is szereztél gólokat, az osztrákok elleni fejes jut így hirtelen eszembe, de azért nem azért tartottak, hogy gólokat szerez, hanem hogy rend legyen a középpályán meg a csapat átmeneteibe. Ez milyen meccs volt? Mennyire emlékszel erre a Vasas Honvéd 3-3-ra?
Hát ugye általában az ember a kettős rangadókra szívesen emlékszik. Egyrészt azért ott bármennyire is a saját szurkolóink jártak szurkolni nekünk, de a viszonylag semleges szurkolók is ott voltak a stadionban. Tehát azt hiszem, hogy ezen a előmeccsen, mert ugye itt a Vasas Honvéd volt az előmeccs, és utána a Dózsa, Fradi, a Dózsa, ott a főmeccs. Na most azt hiszem valami 60-valány ezer néző volt itt is.
A Népsport szerint pont 60 ezer.
Hát azért mondom, hogy 60-65 ezer ember, tehát az embernek egy névstadionban 60 ezer ember előtt játszani, az mindig óriási élmény van. És ezt a szurkolók is szerették, még nem berekedtek össze annak idején a szurkolók. Előfordult az is, hogy érdekből, de valamelyik csapatnak átszurkoltak, tehát a kettős rangadóknak volt egy olyan speciális hangulata, amit hát azóta is emlegetünk, és aki azokra a rangadókra kiállt, az mind azt mondja, hogy úristen, de jó lenne még néhányat átélni. Tehát egyrészt ugye ez a kellemes hétvégi esti hangulat jön nekem hirtelen elő, másrészt pedig azért sajnálatos módon azért nem volt olyan nagyon sok rangadó, ahol kettesével rúgtam volna, volt főleg, hogy ugye az én feladatom főleg a védekezés.
Ráadásul lábbal mind a kettő, 10 meg 17 méter, hát ha hinni lehet a Népsport korabeli tudósításának.
Igen, az egyiket egy szöglet utáni kavarodásból, aztán viszonylag közelről, a másikat viszont egy visszagörított labdával 16-oson kívülről, tehát az embernek azért ezek az emlékek megmaradnak, és hát hogy is mondjam, Vasas ellen a rangadón döntetlen játszani, úgyhogy két gólt rúg az ember, azért olyan elég felemelő érzés volt, és eléggé szépé tette azt a hétvégémet.
Ugye akkor Tihi Lajos volt a Honvéd edzője, Vasasi egyébként Mésző Kálmán, tehát nagyon gyengén a kispadok sem voltak név nélküliek, de ugye ez még nem az a Honvéd volt, amelyik sorozatban aztán 3 aranyat nyert 84 és 6 között már Komora Imrével. Mi volt a különbség? Mert a csapatnak úgy nagyjából a fele, vagy talán még kicsit több, mint a fele megegyezett a későbbivel, de egy ilyen generációváltás azért a Honvédon belül is lezajlott a 83-ig, 84-ig.
Igen, tudni kell ugye, hogy a Honvédban volt egy olyan átmenet, amikor Lakat Karcsi bácsi után Tihi Lajos vette át a csapatot, és én a Tihinél középcsatát játszottam a tartalék csapatban. És amikor mi 78-ban az Ajax ellen játszottunk, akkor mondta nekem, meg ismerte, hogy beállóst is jól játszottam, és mondta nekem, hogy figyelj, van itt ebben az Ajaxban egy Lerbi nevű játékos.
Az volt, igen.
Nagyon sokat fut, nagyon jó fejjel. Szóval kimész középpályára, te legalább annyit futsz, jobban fejelsz, mint ő. És én úgy gondoltam, hogy mivel benned van egy támadói vér is, esetleg lőnél is gólt róla. Na most ez az Ajax ellen ott indult el az én igazi honvéd karrierem.
Hát mert ez így történt, ahogy Tihi vázolta.
Igen, mert ez így történt, hogy Tihi mondta, én a Lerbivel futottam rengeteget ütköztünk, és hát sikerült nekem két gólt lőnöm, és attól a pillanattól kezdve nekem a csapatban úgy volt a védekező feladatom, akár középpályán, akár a védelemben játszottam, hogy mindig terveztük azt, hogy ha véletlenül nehezebb a meccs, akkor én megyek előre. Ugyanezt történt mondjuk Dunajváros ellen is, ahol rosszul álltunk otthon. Előre mentem, csináltam egy 11-est, meg rúgtam két gólt, és az utolsót feljártam a 90. percben, és mesélték a sátor, hogy a Tihon mondta a kispadon, hogy minek örül ez ennyire? Hát a Dunajváros ellen nyert.
De persze. Azt kell megverni, akivel játszik az ember, nem?
Igen, a játékosok és a játék megítélésében, tehát a tényleg a hozzáállását ezzel fémjeleztem, és én tudni kell, hogy ugye 80-ban úgy lettünk bajnokok Tihivel, hogy ő már az új játékosokat kezdte a csapatba beépíteni, tehát Gyimesi Laci, Bodonyi Bélát, engem is. Yeah. A Garaba Imre már csak a második fél évre jött 80-ban, tehát a decemberi, és illetve az Eszterházi Marcikával jöttek ketten, tehát teljesen frissítette a csapatot, mert sajnálatos módon sérülések miatt a Lukács Sanyi, a Kozma Misi, a Pintér Sanyi, tehát a nagy menőink kiestek a csapatból, és ő egyébként is már a fiatalitással egy ilyen vegyes csapatot vezetett akkor bajnoki aranyéremre is, és már elindította azt az átalakulást, amit aztán utána Komora Imre befejezett.
Na még annyit, hogy lesznek-e kettős rangadók a nyártól, hiszen elvi akadálya ennek nincs, a szurkolók biztos, hogy nagyon szívesen mennének, stadion van hozzá, innentől gyakorlatilag a klubokon meg az MLS-en múlik.
Hát én egy kicsit szkeptikus vagyok, mert a klubok régen is vitatkoztak már ezzel, hogy kinek mennyi nézője megy ki, és ki jár jól, ki jár rosszul, és emiatt is szűnt meg azt hiszem a kettős rangadó annak idején, de én nagyon örülnék neki, mert bár ugye csak nézőként, de ha újra kettős rangadóra mehetnénk ki, azért ez a Puskás Stadion ez tudna szép perceket okozni, bár hozzáteszem, hogy van egy veszélye is, mert ha a kettős rangadókra alkalmas csapatok nem úgy teljesítenek, akkor egy félig üresen, vagy egy üresen Kongó nagy stadion azért illúzióromboló is lehet, tehát én bízom benne, hogy ezek a nagy csapatok jól fognak teljesíteni, ezáltal tele lesznek a stadionok, és lesz kettős rangadó.
Hát ha egyet csinálnak próbából, arra biztos, hogy sok néző bemegy, és mi is köztük leszünk, mert kettős rangadóra igenis menni kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, ne felejtsük, illetve vasárnap 16 órától Honvéd Vasas mérkőzést rendeznek az MB2-ben, két feljutó csapat. Izsó Ignáccal és Nagy Antallal beszélgettünk, mindjárt jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Megfáradt ereimben az ő.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Megyünk tovább, mikrofonnal Elpap István, szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportkörben mindenek előtt Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Kis Tamást, az MTI sportszerkesztőjét, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, adásunk társszerkesztőjét. Eredendően itt nem volt olyan szándék, hogy nagyon Bajnokok Ligájáról beszélgessünk, hiszen ma azóta eltelt két nap, de először látogat a Nemzeti Sportkörbe olyan, aki... Hát azt nem tudom, hogy megkönnyezte, hogy a kis ágyús londoni csapata bejut a döntőbe, de ahogy Kis Tamás arcára nézek, még ezt is el tudom képzelni.
És mindjárt most is.
Szívből gratulálok, most már egyszer meg kéne nyerni, nem? Mert arra még sose volt példa. Mondjuk arra se sokszor, hogy döntőben van a csapat.
Hát az is 20 évvel ezelőtt volt utoljára. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát nem megkönnyezni azért még, itt még nem volt...
Majd 30-dik.
Nem volt mit megkönnyezni, igen, és ezt egyébként... Elég sokat szoktam hallgatni Thierry Henrynak az értékeléseit, mert van azért olyan a korábbi arzenálokból, akiknek adok a véleményére, ő az egyik.
Meg ő el is mondja minden alkalommal, ugye?
El is mondja, így van, és ő is persze nyilvánvalóan nagyon örült neki, ő is, hogy bejutott a csapat a döntőbe, de hát azt még meg kell nyerni, mondta ő, és ezzel egyet is értek. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon jó dolog, és én rájöttem már évekkel ezelőtt, hogy befolyásolni tudom a mérkőzések eredményeit, mert ugye amit én tippelek, az sose jön be. Ezért mondtam szándékosan az elmúlt két hétben, hogy a Bayern és az Atlético fog bejutni. Mert így legalább akkor bejutott az Arsenal meg a Paris Saint-Germain. Persze, hogyha az Arsenal szempontjából nézem, akkor nehéz megmondani, hogy melyik a jobb ellenfél a döntőben, mert a Bayern sem lenne egyszerű, meg a Paris Saint-Germain sem, de...
A legjobb az, hogy egy meccses döntő van.
És a lényeg,
én szerintem
hogy
ez
mondta,
nagyban
hogy...
öveli az Arsenal esélyeit.
Hát ez nagyon jó.
És nyer a Párizs, akkor most mondd ki.
Ami meg lényeges, hogy Budapesten lesz a döntő, és azért két nagyszerű csapatot láthatunk majd a Puskás Arénába, úgyhogy biztos, hogy érdekes. Az biztos, hogy érdekes döntőnek nézünk elébe, az nem biztos, hogy olyan nagyon látványos lesz, de izgalmakban biztos, hogy nem lesz hiány. Úgyhogy a két elődöntővel kapcsolatban pedig hát rengeteg dolgot olvasgattam azóta, meg nézegettem mindenféle elemzéseket. Szerintem mind a kettőnek megvolt a maga érdekessége, és itt a sportkörben is ugye a kollégák az elmúlt két napban már sokat beszélgettek róla, meg sokat elemezgettek. Van egy, a Paris Saint-Germainnél talán van egy Luis Enrique faktor, bár nekem a Bayern Münchennek a enerváltsága meglepő volt. Nekem feltűnt, hogy valahogy én többet vártam volna tőlük a visszavágon, vagy nagyobb energiabedobás, bár lehet, hogy ez a harmadik percben kapott gól, ez egy kicsit megfogta őket, vagy
hát,
borult a mester.
Nem fogta meg, akkor
de ugye, igen, pontosan, tehát hogy ott meg ugye fel tudtak állni, úgyhogy ez meglepő volt, de hát úgy tűnik, hogy Luis Enrique valamit nagyon tud, mert most a sorozatban másodszor viszi be ezt a Paris Saint-Germaint a döntőbe, az is lehet, hogy kétszer meg is nyeri.
Reálon kívül ilyet még nem csinált senki.
Így van, úgyhogy ez nagyon érdekes. Hát az Arsenal szurkolók, meg az Arsenal meg ugye nagyon régóta vár sok mindenre, mert 22 éve volt utoljára a Premier League győzelem, amihez most közel kerültek, erről majd tán fogunk beszélni még az adásba, és 20 év után pedig újra BL döntő, az már csak a cherry on the cake, vagy a cseresznye, vagy a haba tortán.
Hogy, tudom, hogy a Premier League-ből vezet le minden angol mindent, de azért a BL-re is elég régen áhítoznak.
Így van.
Az kiderült, mégpedig tegnap derült ki gyakorlatilag, hogy ugye már Európa Liga és Konferencia Liga elődöntőket is rendeztek, hogy azzal, hogy a hiába jutott be az Európa Liga döntőjébe a Freiburg, egyébként a Fradi verő Bragát kiverve, ha a Rayo Vallecano meg bejutott a Konferencia Liga döntőjébe, és az azt jelenti, hogy most már biztos, hogy Spanyolország indíthat 5 csapatot jövőre a BL-ben az angolok mellett, illetve hát mindjárt tegyük zárójába, hogy meg lehet, hogy a németek, már a Freiburg megnyeri az Európa Ligát, akkor az Európa Liga győztese is be tud jutni, de az is lehet, hogy megint az angolok lesznek 6-an, és még az is lehet, hogy ez a Bournemouth lesz a 6., mert hogyha az Aston Villa megnyeri az Európa Ligát, és Tóth Alexék úgy teljesítenek, akkor még az is lehet, hogy a Bournemouth BL-t játszik, ezt mondjuk így kimondani is abszurd. De a Liverpoolnak innentől aztán végképp hibátlanul. Ezzel az Aston Villa Európa Liga döntőt játszik, a Liverpool is még egy lépéssel közelebb került a BL részvételhez, amit egyébként már nagyjából megágyazott magának. Egyébként a Chelsea-vel játszanak a hétvégén. Gyakorlatilag minden támadójuk vagy sérült, vagy félig sérült, úgyhogy lehet, hogy Szoboszlai most nem jobb hátvéd lesz, hanem középcsatár. Az azért nem valószínű, de azért hát, érdekes lesz.
Szerintem azt jobban játszana, mint jobb bekket, legyünk hát egész őszintén.
Hát, vagy legalábbis szívesebben.
Hát most én hát a szegény Fazekas Laci halál kapcsán mondtam, mert így fölhúztunk egy évet, hogy nagy magyar futballisták, és én azt mondtam, hogy aki látta a Manchester United elleni gólt, amikor ott megszerezték a labdát, és végig fönn volt a feje.
Hát nézte ki,
igen, végig fönn volt a feje, nézte, hogy kinek passzolhat. Erről van szó, tehát lehetett látni. Tehát egy roppant idegesen, nem akart ő ezt egyedül meg. És amikor látta a végén, hogy nincs más megoldást, nekem kell megoldani, akkor a bal lábával szépen behelyezte.
Kötényben.
Így van. Tehát én azt mondom, hogy csatárt jobban tudna játszani jobbeket, tehát gólt is tud lőni, meg gólpaszt adni, mint a Manchester ellen. Mondjuk nyilván ezt a Slot is tudja, tehát, de hát most ugye a szükség, hogy szokták mondani, törvénybont, vagy hogy van ez?
Úgy.
Úgyhogy lehet, hogy most a középpályán kap helyet, mert ugye elől aztán senki, hát, úgy néz ki.
Hát Szalai és Ekitike biztos nem játszik, Iszak ugye félkész, ki tudja, Wirtz sem teljesen egészséges, persze van még ott ember, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy a Liverpoolnak olyan ritkás a kerete, de.
Úgyhogy én azt gondolom, és amit itt az előbb említettem a Bournemouth esetében, Tóth Alexet esetleg látjuk majd.
Hát ez a
fantasztikus lenne egyébként látni a BL-be, ha már a Fradi kupat menetelésében nem mindig láttuk a vége felé, tehát ez nagyon fontos lenne, jó lenne.
Igen, a Bournemouthnál ugye lesz egy edzőváltás, azt már bejelentették, hogy Iraola ugye távozik, meg azt is tudjuk már azóta, hogy Marco Rose lesz az új vezetőedző, és annyit közölt már a Bournemouth, hogy mindenki tiszta lappal indul, mint a játékosok közül az új edzőnél, úgyhogy reméljük és bízunk benne, hogy Alex majd megfelel abba a játékrendszerben, amit Róza kitalál, megfelel.
Hát ő magyarokkal dolgozott már.
Szerintem nincsenek rossz tapasztalatai.
Ja, hát biztos, persze.
Azt gondolom, úgyhogy...
Ugye a Lipcséről beszélgetünk.
Így van, úgyhogy én abban reménykedem, hogy Alexnek lesz rendszeres játék lehetősége, és az egy nagyszerű dolog lenne, hogyha úgy indulna a következő európai kupa szezon, hogy a Bournemouth is játszhat a BL-ben.
Ugye Európa Ligában szinte biztos. Tehát
Európa Ligában szinte biztos, igen. De hogy mindenképpen újra, ahogy ugye a Ferencvárosnál megvoltak Alexnek a játékpercei európai kupa sorozatban, most akkor visszatérne erre a porondra, ami egyébként sok szempontból neki egyénileg is, meg nyilván a válogatott szempontjából hasznos lenne.
Tóth Alexet szeretjük erre?
Én igen.
Tudom, hogy Kerkezt, igen. Most kérdezem, hogy Tóth Alexet.
Most már jobban szeretjük, mert ezt a csapatát jobban szeretem. Én hát most nőből vagyok, én ez alapján is ítélek sajnos.
Sok Bournemouth szurkolóval még nem találkoztam, de ezek szerint.
Kifejtsem, hogy mire gondoltam, nem szeretném kifejteni, mindenki érti szerintem. Igen, mindenki.
Indirekt, jó.
Viszont egy végtelen szimpatikus játékos, meg jó játékos is, szóval, hogy én szeretném. De mivel biztosított neki a nemzetközi kupa szereplése, tehát vagy itt, vagy ott, igazából... Meg az hát, a fontosabb, hogy játék lehetőséget kapjon a csapatában, az meg még szerintem az még nem dőlt el.
Hát hegymenetben van, kora rendben van, fél év, az kell a beilleszkedésre, most jöhet az áttörésére. Hát
de én leszek az első, aki a magyar válogatottban jól teljesít, akkor az első sorban fogok neki szurkolni. Na. Tehát ez biztos.
Meg éppen most nyilatkozott Alex arról, ugye, hogy az intenzitás váltás, tehát hogy az NB1-ből a Premier League-be kerülni, azért itt komoly intenzitás különbség van, és ez nyilvánvalóan őt, aki egyébként egy nagyon alázatos, felkészült és nagyon jó játékos, még azért őt is, hogy is mondjam, komolyabb erőbedobásra készíteni. Tehát fel kell vennie a ritmust, de ezt már akkor is, amikor átigazolt, akkor is beszéltük itt, és
de,
akkor
de
is mondtam.
Más nem, hogy ezt Florian Wirtz kapcsán is mondták, tehát itt nem, hát csak, arról van szó, nem csak arról van szó, hogy a magyar NB1 meg a Premier League, hanem úgy általában a világ összes bajnoksága meg a Premier
League. Hát vagy ott van például, aki tudja, hogy egy pillanatra visszatérjek az Arzenára, Gyökeres, aki visszatér a gyökerekhez, ugye ezt írta ki a közösségi felületén a budapesti BL döntővel kapcsolatban, de hogy ugye ő is nagyon sok kritikát kapott, amikor az Arzenához igazolt, ugye jött a Sportingból, nem tudom, 40 góllal a háta mögött, és aztán itt meg kereste a helyét sokáig. Bár most az utóbbi mérkőzések alapján már nekem kezd úgy tűnni, hogy nem is feltétlenül bármennyire furcsa ez, hogy a középcsatára ezt mondom, de nem feltétlenül a gólszerzés az elsődleges feladata ebbe az Arteta féle játékrendszerbe, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. De ő is nehezen tudott tudott váltani a Premier League intenzitására, úgyhogy ez, ebbe igazad van, ez minden játékost nagyobb erőbedobásra készített.
Sőt, ha már a Kerkezről említetted, hát ott is beszéltük a klubváltás kapcsán is, hogy az is egy más kávéház volt a Liverpoolba igazolni, és ott is meg kellett szokni.
Tehát, pedig ő a Premier League-ből
így jött. Van, de hogy Premier League és Premier League csapat is között is van különbség.
Mondjuk ezt... neki Bitankondia van egyébként is, szóval ezt...
Na, ő már ezen túl van.
Ott is kellett neki türelem.
De akkor lesz igazán jó a magyar futball, hogyha... Mert én már tényleg öreg emberként emlékszem, hogy amikor a kezdetén igazoltak légiósnak a játékos. Csak ugye
még Schlosserről beszélgetünk.
Nem a Schlosserről, de szegény Fazekas Laciról, például, ja, vagy a Bálint Lászlóról, akik megkezdik, hogy milyenkin, és azt mondták, hogy ott valami, de sokkal jó, de sokkal nagyobb az edzések intenzitás. Hát ez volt akkor, ugye a Fazekas 80-ban igazolt.
És ők Belgiumban mentek, nem Angliában.
Erről van szó, mert azt mondom, a Premier League az most is egy külön kaszt.
Ja, ja, ja.
De ők Belgiumban mentek, és utána emlékszem, akkor hirtelen akarom mondani, Kovács Kálmán az Ozerbe ment, és akkor Kálmán, mi van veled? Hát itt is gömbölyű a labda, de óriási az edzések intenzitása, közti különbség majd Magyarországon és Magyarország és Franciaország között. És ezt ugye azóta minden játékos elmondja, és ma is elmondják, tehát én azt szeretném, tehát Premier League kivétel, oké, okay, de én azt szeretném, hogyha kimegy egy játékos és azt mondja, hogy nem olyan nagy a különbség az intenzitásban, összes... mert akkor jó lenne a magyar futball egyébként.
De az szerintem ezt az összes sportágnál el tudod mondani, ha külföldön lévőkkel beszélsz.
Azt a kanyart, hadd tegyem bele, hogy amikor Urbányi István Izraelbe szerződött.
Ő nem ezt mondta.
Ővel nagyon jóban voltam, és akkor egyszer csináltam egy interjút vele, hogy milyen Izraelben, és akkor mondtuk, hogy beszéltük, hogy akkor csináljuk meg az anti-interjú, tehát a megszokott interjúkhoz képest az ellenkezőjét, mert hogy a tapasztal az, és akkor mondta, hogy itt, szerintem bármelyik csapat kiesne a magyar NB1-ből, edzésen semmi, a meccsek színvonala borzasztó. Tehát pont az ellenkezőjét mondta annak, mint amit egyébként mindenki más, minden bajnoksággal kapcsolatban szokott, tehát az első volt teljesen általános, szerintem ebben volt mindig egy kis ilyen utófényezés is, hogy lám én azért itt ettől függetlenül megállom a helyem, ha meg nem, akkor meg erre lehet fogni. Na.
Dörzsöt újságíró.
Nem, hát dörzsöt futballista, nem dörzsöt újságíró, dörzsöt futballista. És most nem az Urbányról van szó, hanem inkább pont, hogy a többiről. Na, tehát az Liverpool azért odaér a BL-be, és ez a minimális kármentése ennek az idénynek, ez fogalmazható.
Emiatt így, lehet, hogy a Slot marad egyébként, mert most megint ugye csend van ebben.
Most úgy néz ki, marad.
Igen.
De jövőre viszont semmi se védi. Azért azt is tegyük hozzá.
Az biztos, hogyha marad, akkor a következő szezonban valamit kell nyerni, tehát valami trófea kell, és nem biztos, hogy a Liga Kupa mondjuk elegendő, most csak
mondjuk egy példát. Hogy közbevágok, nyerni ugye csak tavasszal tudsz, és Slotot már októberben ki fogják rúgni, ha van egymás után három vereség. Idén ezt nem tették meg, mert címvédő volt.
Így van, meg hát nyilván itt még azért kitartott a türelem, de ebből a szempontból igazad van, de hogyha úgy alakul a helyzet, hogy még tavasszal ott van, akkor is mindenképpen kell abban a szezonban valamilyen trófea a Liverpoolnak, ahhoz, hogy Slot a helyén maradjon. Egyébként meg most ugye hétvégén a Chelsea-vel játszanak, szombaton a forduló nyitó meccse lesz ilyen ebédidő után, közvetlen, és hát ha megnézzük ezt a Chelsea-t, hogy gyakorlatilag mint a kártyavár, így összeomlott az egész csapat.
Klubvilágbajnokságból indultak.
Igen, és
egész Paris Saint-Germain-t verték a döntőbe, azt most nézzük meg, hogy melyik volt.
És most a 9. helyen állnak a Premier League-be, ugye sorozatban 3 vereség, hogyha jól néztem, tehát hogy teljesen összeesett az egész banda. Nem tudom, hogy ott mi történik mindesetre ilyen szempontból, vagy hogyha ezt nézzük, meg a formákat, persze a Liverpool is ugye most kikapott a Manchester United vendégeként,
de az más.
Az más kávéház.
De az más kávéház, és a Manchester United ráadásul pont egy ilyen felfelé ívelő részében van a szezonnak, vagy az idényének. Úgyhogy szerintem a...
Meg az elmúlt évtizednek.
Hát csak igen. Úgyhogy szerintem a Liverpool az Anfield-en abszolút esélyes ez ellen a Chelsea ellen, és hogyha ez megvan, akkor azért már nagyon nehéz azt kimatekozni, hogy abból, hogy nem lesz BL indulás.
Azt mondjátok meg, mert ez engem úgy furdal, de egyébként már volt szó itt-ott ilyen-olyan műsorokban róla, hogy most, és vissza a BL-hez, pontosabban az Arsenalhoz, hogy de a PSG-hez is, hogy a PSG sem akkor nyert ugye BL-t, amikor Messi, Neymar, Mbappé, és az Arsenal se akkor nyert BL-t, amikor a Wenger-féle Dream Team játszott, most a Dream alatt inkább a játék minőséget értem, mint külön-külön a neveket, de azért egy Henri Bergkamp, Vieira, Pires, ezt mondjuk bármikor elfogadnád most is szerintem, akár ennyi idősen is, de, de az akkorit
aztán... a kis bajnokságban bármelyik jöhetne,
az akkor, igen. Az akkorit aztán végképp, és nem ők, ők a mostaniak, Rajszék se nyertek még BL-t, de, de az a garnitúra, amelyik veretlenül lett bajnok, meg a Premier League-be tényleg gyönyörűen játszottak, tényleg legszebb futballt játszottak, nem biztos, hogy mindig a legjobbat, de a legszebb futballt játszották, ők nem nyertek BL-t. Egyszer jutottak oda egyáltalán, hogy döntőt játszassanak, és mostaniak meg, meg ott vannak, és egy szóval sem mondom, hogy, hogy, hogy a PSG sokkal esélyesebb. Kicsit talán igen, de, de ahogy telik, múlik az idő, amíg ez a meccs 0-0, úgy nőnek szerintem exponenciálisan az Arsenal esélye.
Van, de ahogy itt említette a Tamásin, azért a Luis Enrique faktort eléggé komoly tényezőnek tartom, és hogy
szoktam fogadni. Főleg, játszott együtt, a, vagy legalábbis a, igen, találkoztak, igen, a, igen, találkoztak a kajádában, igen. A Massián a Artétával, aki igen. Valami Miguelito, vagy Miguelito, vagy hogy hívja a Luis Enrique, mert igen, ő az öregebb.
Na, annyit szeret, tehát azért erről a PSG-ről tudni kell, hogy szoktam fogalmazni az ilyen csapatokról, hogy Sunin egy nagyon jó csapat, tehát a francia válogatott az bitangerős lesz, tehát itt a Barcola, Duet, ez életveszélyes futballisták. És az, hogy igen, ugye úgy gondoltunk ide, hogy nincsenek sztárok, szerintem ez minden csapatnak jót tesz, tehát amikor ugye együtt van egy Mbappé, Messi, hát most mit lehet csinálni, tehát hogy fogalmazzak, tehát mit tudsz csinálni edzőként, semmit, mert ezek mindent tudnak a futballról,
csak nem védekezik fel, egyik se,
egyik se védekezik.
Tehát van 10 mezőnyjátékosod, és abból 7 védekezik, úgy nehéz nyerni.
Így van, erre most mondta Luis Enrique, hogy ez, akkor én ezt kérem.
De az Arsenalban is 10, úgyhogy ilyen probléma
de
nincs.
De én a PSG-t esélyesebbnek tartom valamivel egyébként, megmondom, mivel a az egyéni képességek alapján, ha lehet így ezt mondani.
Mi lesz a Arteta féle meccs terve? Nagyon kíváncsi, hogy tőle kéne megkérdezni.
Hát, igen, leginkább tőle kéne, de ha majd tőle megkérdezzük esetleg itt Budapesten a sajtótájékoztatón, akkor nem fogja elárulni valószínűleg.
Autólag elmondja.
Nem ez tudom, nagyon nehéz feladat szerintem, és abba is egyetértek, hogy egyik csapat sem úgy néz ki, hogy ilyen nagy világsztárok meg egyéniségek, bár azért én még mindig azt mondom, hogy Dembélé egészen kiemelkedő képességű játékos, és akár nagy meccseket is el tud dönteni, de hát ilyet már láttunk tőle. A Luis Enrique faktor valóban sokat nyom alatban, bár most már kezd lenni valamiféle Arteta faktor is, csak az még úgy pislákol, tehát nem látjuk pontosan, hogy mi a helyzet. Azért Luis Enriquenél már láttunk dolgokat, most is láttuk az elődöntőben, hogy ki tudott találni, olvastam ilyen elemzéseket, ki tudott találni olyan dolgokat a Bayern ellen, amik...
Hát például a Neuernak a játékát, az
Neuernak a lábbal való játékot, hogy hogyan semlegesítették. Aztán ott volt a kapusuknak, ugye a ötször kirúgta az oldalvonalon túlra a labdát egy kirúgásnál, és senki nem értette, hogy ez miért csinálja direkt. Aztán utána olvastam, hogy hát erre meg volt a terv, hogy miért oda, miért arra az oldalra, és hogyan helyezték aztán nyomás alá azt a játékost, aki a bedobást kapta, és abból ellentámadást.
Azt a labda kihozatalt,
szóval, igen. Szerintem két nagyon jó, ugye Luis Enriqueről tudjuk, hogy zseniális edző, Arteta most emelkedik a jó edzők közé, két nagyon jó edzőnek a csapatai fognak játszani, de hogy itt ki milyen mestervet fog kitalálni, azt nagyon nehéz lenne előre megmondani, meg talán nem is értünk az annyira hozzá mélységeiben, hogy ezt így elmondjuk, de valóban, amit mondtál, hogy 10 játékosból 10-nek kell védekeznie, ezért mondtam az előbb a Gyökeres megítélésénél, hogy nem biztos, hogy azt nézték a szurkolók, amit egyébként tőle el van várva.
Tehát a mezőny munkája az abszolút rendben van, azon is probléma. Van.
Illetve a gól előtt, ugye a győztes gól előtt ő adott egy kulcspaszt, tehát ezt se vegyük el tőle.
No, hát ezt meglátjuk május 30-án Budapesten, ráadásul a Puskás Arénában, de ebbe a Puskás Arénában holnap este rendeznek egy magyar kupa döntőt, nem mondom, hogy ugyanazon a színvonalon, de azért nagyon sok néző előtt arra mérget vehetünk, ugye Ferencváros Zalaegerszeg, emiatt még egy hetet várni kell például arra, hogy eldőljön, hogy ki lesz a bajnok. Mi lesz ezen a fradizetén? Era, nézed?
Tudtam, hogy rám néz. Neked már elárultam, nem akkora nagy titok, szóval, hogyha Fradizet, ha úgy játszik, ahogy játszott múlt vasárnap.
Újpest ellen.
Igen. Mert ott szerintem nagyon jól játszott. Tehát, hogy én ritkán nézek az elejétől a legvégéig végig egy NB1-es meccset, tehát nem tudnám azt mondani, hogy legutóbb ekkor meg ekkor játszott így a Fradi, de hogy hát ott kénytelen voltam a lelátón ülve. Szerintem akkor a Fradié lesz a magyar kupa. Már csak azért is nekik, tehát hogy ha nem nyeri meg a magyar kupát, és nem lesz bajnok sem, akkor azt szerintem sem a klubvezetés, sem a játékosok, sem az edző, sem a szurkolók nem fogják jól viselni, hogyha nyerés nélkül marad a csapat, nem? Há, tehát, hogyha érem, vagy nem tudom, a kupába érmet is adnak. Tehát
meg
érem
az konferencia liga. Hát érmet mindenhol adnak, de, szóval, de, hogy de nem aranyod. Ha nem nyersz.
Én ezt gondolom, ugyanakkor a Zalaegers Szeged sem írnám le, bár az, hogy a Puskásból játszanak, az nyilván inkább a Fradinak kedvez.
Legutóbb tehát... a Fradi kétszer kikapott, az a legesszeg, amikor ott játszott, értem, de akkor azért a szurkol... nyert.
Úgyhogy... De azért a szurkolók jobban mobilizálhatók ez városon igaz. Belül, tehát én erre gondoltam, hogy...
Hát erre, ha Debrecen bejutna, úgy jönnének innen 15 ezeren Debrecenből,
azt én értem, amit te mondasz, de mégis akkor is az van, hogy a főváros, az mégiscsak főváros, nem. Én ezt így gondolom.
Hát csak abban gondolom, hogy a Budafokkal játszottak, itt volt fél Zalaegerszeg, azon a meccsen.
Így van. Így van.
Szóval jönni fognak az zalaegerszegiek szerint. Hát én is jönnék a helyükben, tehát.
Csak te nem zalaegerszegi vagy, hanem szomszéd.
Innen könnyebb.
Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez viszont én azt gondolom, hogy lehet jó meccs.
Tehát az a holnapi... biztos egyébként, mert ugye a Fradi győzelmi kényszerbe játszik, ugye, mert a bajnokság esetében a Győr lépés előnyben van, ez nyilvánvaló. És ahogy mondtad, ugye akkor előfordult az, hogy nem nyer semmit, és ebben
két szék között a két padalán.
Igen, és akkor tulajdonképpen, hát nem tudom, akkor hova tegyük ezt a szép nemzetközi szereplést egyébként, itt van a klubvezetőség, hova teszi. A konferencia
ligában ott ugye, ott aztán végképp a Fradi koeficiense az, mert az ugye az számít. Tehát ott aztán végképp kiemelt az örökké valóságig, de az még nem jelenti azt, hogy ott nem kell akkor párharcokat nyerni. Viszont a Magyar Kupában ugye nincs magyar szabály, és ezt eddig is láttuk, hogy a Fradi ezt értelmszerűen kihasználja. Más kérdés, hogy az Újpest ellen volt magyar szabály, ugye most már Gomez Mariano is Mariano, vagy Mariano Gomez is Gomez Mariano.
Igen.
De ő magyarként játszhat egy olyan meccsen, ahol tök mindegy ki a magyar. Az lesz a Magyar Kupa döntő.
Én örülök neki, hogy lenne más párosítás, aminél ugyanezt mondanám, de örülök neki, hogy ez a két csapat játssza a Magyar Kupa döntőt. Nem fogok tippelni azért, hogy egyik szurkolótábor sem mondja azt, hogy befolyásoltam a mérkőzést, mint ahogy az előbb elmondtam, hogy ugye képes vagyok erre, úgyhogy azt nem mondom meg, hogy ki fog nyerni, de...
Mondd azt, hogy gyenge meccs lesz, és akkor biztos jó meccs lesz, aztán nem, valaki
az igazság, nyerje. Az igazság, hogy én is arra számítok, hogy egy jó meccset fogunk látni most, hogy aztán ez taktikai harc lesz, vagy sok gólos, látványos meccs, ez nyilván a vezetőedzőkön, meg a játékosokon múlik, de szerintem ez egy jó meccs lesz, és az nagyon jó, hogy a Puskás Arénában szerintem is magas nézőszám mellett egy jó Magyar Kupa döntő lesz. Aztán persze hát győzön a Jobbik, amit meg a Európai Kupa szereplés kapcsán pedzegettél. Nyilvánvalóan a Ferencváros egy ilyen kerettel lehet, hogy azért lesznek itt távozók majd a nyár folyamán. Azok helyett nyilván lehet szerződtetni új játékosokat, de azt gondolom, hogy ha úgy nagyjából egyben marad ez a Ferencváros, és esetleg Robikin is marad, akkor azért a konferencia liga főtáblára jutás, ez nem lenne egy olyan nem tudom, elérhetetlen cél. Az egy másik kérdés, hogyha nem nyernek semmit, akkor ugye kérdés, hogy kim például marad-e. Hát, ezt nem tudjuk.
Így van, de az Zalaegerszegnél, amelyik egyébként nagyszerű évet fut, mert az egész évben egyszer jó volt nézni őket, tényleg csomó nagyon jó meccsük volt. Szimpatikus támadó focit játszó csapat, és a Magyar Kupában is eljutottak a döntőig. Ehhez képest ők olyan értemben két szék között a pad alatt találják magukat, hogy ők nagyon könnyen előfordulhat, hogy semmilyen kupában nem indulnak, mert ha Fradi megnyeri a Magyar Kupát, a Győr lesz a bajnok, és mondjuk a Paks és a Debrecen végez a harmadik, negyedik helyen, ami simán benne van a pakliban, akkor már csak az is egyébként Fradi Zalaegerszeg, a bajnokságban ugye az utolsó forduló. Szóval azt hogy érik meg Zalaegerszegen? Szerintetek?
Hát nem tudom, szerintem ez nyilván jó lenne.
Ott más, mert ott nem elvárás az, hogy
erről az étvágy nyilván
megjön
közben, de gondolom ott nem vágnak magukon annyira eret, mint mondjuk a Fradinál vágnának, hogyha
igen,
nem
hát
lenne aranyérem.
Tehát, hogy
nyilván szomorúak lennék, nyilván csalódottak, nyilván persze. Közel lettek volna hozzá. Én ezért gondolom, hogy például én azt gondolom, hogy Zalaegerszeg, azt nem mondom, hogy nyílt sisakos játékot játszik, mert az nem biztos, hogy az kamatozni fog nekik, de hogy én azt gondolom, hogy én most úgy látom, hogy nekik is ugyanannyi esélyük van, pláne mert még el se kezdtek játszani, de hogy én nem gondolnám, hogy sokkal esélytelenebb lenne az Zalaegerszeg a kupára. Mivel, hogy egy meccs.
Nagyon jó, mert nekik ez a kombinatív kis rövid passzokból, gyors ellentámadásokból felépülő futball. Hát ez a dél-amerikai stílus, amit meg...
Mit mondod, Boldog? Hogy megvertük a dél-amerikai válogatott
fél, felé? Fél dél-amerikát, igen.
Igen, amikor, fél, igen, csak hogy most ez jutott eszembe, hogy felemlegetted őket.
Igen, Boldog Tamás is nyilván ezt gondolta.
Amit most róluk. Te mondod.
Igen. Tehát van ebbe... bátorság, jó játékos. Azt jó is, játékosokból állnak egyébként.
Azt is mondta, azt hiszem abban a nyilatkozatban, hogy játékosként világéletemben ezeket a játékosokat utáltam a legjobban, hogy nézőket megállítani.
Hát védő volt.
Lehet, hogy a ferencvárosi védőknek is okozhat némi problémát, ezért is mondom, hogy szerintem biztos, hogy látványos, meg izgalmas kupadöntő lesz.
Na, 18 órakor, holnap Puskás Aréna, szombat, Ferencváros ZTE a M4 Sporton is, itt a Nemzeti Sport Rádióba is. Na, elmegyünk hírekre, aztán folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi vízilabda.
Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sport Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében, holnap alakul meg az új országgyűlés, kora nyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcban, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott. Akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban a francia Montpellier az Imre Benzét is foglalkoztató német THW Kiel-lel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melzungen a Flensburggal csap össze.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Trump arról is beszámolt, hogy Ursula von der Leyennel egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet atomfegyvere. Itthon holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt és Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákból mutatta ki a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busza a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat.
Közlekedés.
Szalagkorlátnak hajtott egy jármű az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 7-es főúton a Siófok térségében két személyautó karambolozott. A 104-es kilométernél egy sávon irányunként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, fátyol, felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunán túlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc, Sportkörben Elpap István és Kovács Erika, Kis Tamás és Turi Gábor. Honvéd Vasas volt itt a téma, még 16 óra előtt, Izsó Ignáccal és Nagy Antallal, a 70-es, 80-as évek két korszakos válogatott játékosával sikerült beszélgetnem, hiszen egy Honvéd Vasas mérkőzést rendeznek az NB2-be vasárnap, aminek tulajdonképpen annyi a tétje, hogy két boldog feljutó csapat játszik egymással. A Vasas 5 pont előnnyel első, tehát ad abszurdum, mert van még egy forduló, még a Honvéd lehet NB2-es bajnok. Ennek olyan extra jelentősége egyébként nincsen, de azért valószínűbb, hogy a Vasas lesz a bajnok dacára annak, hogy ezt a meccset a Buzsik Arénában rendezik. Mindkét csapat feljutott, 5 budapesti csapat lesz nyártól a Fidzligában. Akár kettős rangadót is rendezhetnek. Erről mi a véleményetek? Eleve, ti, most Gabit nem kérdezem, hogy volt a kettős rangadó, mert nagyjából ő találta ki, hogy legyen kettős azt rangadó valamikor régen.
Puskás erre csúnyát mondott volna.
Te javasoltad öcsinek, hogy jó lenne egy ilyet csinálni. Ha lenne most, akár próbából, mert itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy kell, ugye három kanyar van, és kell rendezni 9 kettős rangadót, hanem adott esetben, ha csak egyet, stadion van hozzá, szurkolók, azok biztos, hogy kimennének, elég jól lehet marketingelni a történetet. Szóval mi jut eszetekbe nektek a kettős rangadóról?
Mielőtt szakmailag nekem az,
nem
hogy...
Nem kell szakmailag, egyáltalán
szakmailag. Hogy az én szüleim rengeteget jártak kettős rangadóra, kicsit idősebbek voltak, mint te. Ezt már nem, tehát drága édesanyámat annyira érdekelt a mérkőzés, hogy az összes hány melyik sorban hány lámpa ég, azt mindegyiket tudta fejből, melyik sarokban. Tehát őt nagyjából a szerelem.
De azok, ahogy a 90 előtti világban, ha 75-ben ott kiégett egy égő, az még 90-ben.
Ez így van. Mondjuk ők a 60-as években jártak. Engem nagyon érdekelne. Aztán nagyon remélem, hogy a biztonsági követelményeket is mindent megfelelnének a szervezők, mert én egy picit például, ha visszatérve az Újpest Fradira, túloldalon ültem, nem volt ez olyan nagy, csak az, hogy eleve tudnak mozogni, meg felidőzöttek bennem a 90-es évek nagy balhéi,
De tehát, most csodálatos módon hirtelen megint balhé volt. Én nem emlékszem az elmúlt 15 évből balhéra.
Én csak erre mondom, hogy egy picit visszaidézte bennem azt, hogy azért én szaladtam Bozsik stadiontól kezdve nagyon sok pályán a rendőrök elől, mellől, szurkolók mellől, szóval hogy a kettős rangadóban azért szerintem
hát az, szerintem a Puskás arénánál én úgy gondolom, hogy az megoldható.
Abszolút.
Hogy annyira szeparáltan érkezzenek és távozzanak a szurkolók,
és nem csak a múlt idézés miatt, szerintem nagyon jó ötlet lenne újra bevezetni. Szerintem hát, nagyon jó lenne.
Ha Fradi Zalaegerszegre most azt mondom, hogy egy 40-45 ezer ember ki fog menni, mert jó idő van, mégiscsak a kupa dől el, hát akkor egy Újpest-Fradi Vasas Honvéd mindegy milyen párosításban kettős meccsre nem létezik, hogy nem megy ki minimum ugyanennyi.
Egyébként szerintem
az elsőre, aztán meglátjuk, hogy válik be.
Ezt akarom mondani, ez egy jó meglátás volt részedről, ugye, hogy jó, ne három körbe próbáljuk ki rögtön, de egy első körbe, amikor még úgy nagyjából tudjuk, hogy jó idő van.
Ezt Balai Attila mondta, hogy ő azt támogatná, mert ugye itt az is szempont, hogy ki a házigazda, gyakorlatilag nincsen jegybevétel. Hogy legyen az, hogy ne mondhassa azt a Ferencváros, hogy én megtöltöm a Grupamát is, és akkor mennyit kapok, hogy a Vasas és a Honvéd a két pályaválasztó, és nem is egymás ellen játszanak, hanem az egyik az Újpest, a másik a Fradi ellen, és akkor talán már lehet optimalizálni a bevételt, a történetet, meg a bevételt.
Igen, csak közben meg most biztos te fogtok húrogni, arról az oldalról is nézzük meg, hogy például mondjuk akkor legyen a Bozsik stadion, ha feladják azt a pályaválasztói jogot, és nem ott fogadják a Ferencváros, én vallom, hogy annak jelentősége van, hogyha a hazai katlanodba fogadod a nagy riválisodat, a nagy ellenfeledet. Ez meg egy idegen környezet. Értem, hogy szép lehet, tele lehet, jó lehet, de szerintem más a fekvése az egésznek.
Ebben igazad lehet, de akkor most reflektálok erre elsőnek én, hogy ugye itt a hétvégi mérkőzéssel kapcsolatban erre a mérkőzésre...
A Fradizeta vagy a Honvéd Vasas?
Nem, a Honvéd Vasas. Ja, a Honvéd Vasas kapcsán, hogy ugye most én olyan információkat kaptam, hogy néhány száz jegy van még, amit meg lehetne venni, tehát abszolút nagy érdeklődés övezi ezt a mérkőzést. De hányan férnek be oda? Nem is tudom, hogy hány fős a...
A Bozsik. Az 8 körül van.
8 mondjuk. Tehát mondjuk, hogy
mindent
ott,
érted? Ott ezt értem.
Viszont ha elviszed a Puskás arénába...
Értem. Csak érted azt is, amit én mondok.
Melyik része?
Hát az, hogy nem a saját katlanodba vonulsz ki, és nem...
Nem a saját katlanodba.
Tudod képzelni, hogy az első Honvéd Ferencváros mérkőzésen ne fogyna minden jegy, mert én nem tudom elképzelni, hát mondom, mert biztos, hogy 3 éve nem látták a Fradit, a Fradi meg eleve itt van Pesten, és amúgy is szeretné látni a csapatát.
És hogyha egyébként a Honvéd játszhat a Ferencvárossal, nem tudom, most itt nem akarok nagy számot mondani, 30 ezer ember előtt, vagy 40 ezer ember előtt, teljesen más, mint a 8 ezer ember előtt
szerintem
játszani.
Szerintem mindkét érv mellett szólnak. Érvek és ellenérvek.
Igen, van ilyen oldala is, meg olyan oldala is, de...
Valami azt súlya, hogy egybevétel is erősen fel fog értékelődni a magyar futballban a közeljövőben, úgyhogy ezt sem dobhatják ki, csak úgy rabba.
Ez is igaz.
Az egyébként... biztos, hogy nálunk az elmúlt két hétben a baráti társaságban már halál nagy szervezkedés megy, mert van Honvéd vonal, van Vasas vonal, és mindenki vonul a...
Ti már mentek a kettős rangadóra?
Nem, hanem most a Honvéd, én nem megyek, de a Honvéd-Vasas meccsre a fél társaság megy, és már mindenki hív mindenkit, hát, hogy és
mind. Ezzel kezdte, hogy szóltam a többieknek, mondtam, hogy nevesítsük már azokat a többieket, és akkor elkezdte így szerényen mondani, hogy a Varga Kacsa, a Garabba, a Gyimesi, biztos, a Veszterházi Marcika, és akkor még lehet, hogy a Dömel, tehát a többiek.
A többiek.
Mondtam, hogy nevesítsük már őket. Én nagyjából sejtettem, hogy róluk van szó, de azért ez így jobban hangzott. Ők ott lesznek.
Utoljára egyébként, nem utoljára, de úgymond tételbíró, nagyon nagy tételbíró mérkőzés előtt ez azért eléggé régen volt, amikor az Újpest játszott a Bayern Münchennel, és bevitték a Népstadionba a meccset, igen, bevitték a Népstadionba a meccset.
Mondjuk bekelődöntő volt,
és azért vitték be, mert...
Paris Saint-Germain Bayern München volt most a bekelődöntő, ha lefordítjuk magyarra, akkor Újpest Bayern München.
Így van, és 50 ezer ember volt a Népstadionban, és azért vitte be az Újpest egyébként oda a meccset. Igen, azért vitte be oda, mert azt mondták, hogy a Megyeri úti pályára 30 ezer ember fér be, és mindig mondta Bene is, meg a Fazekas is, hogy mi ott szeretünk játszani a Megyeri úti pályán 30 ezer ember előtt, ugye előtte való évben volt az a pehes kiesés a Juventus ellen, mindegy, de ezt a meccset már be kellett vinni a Népstadionba.
Az a 8 között, ugye?
Igen, be kellett vinni a Népstadionba, mert akkor volt az érdeklődés, hogy azt mondták, hogy jó, nincs kecs, mert szerettek ott is volt mozni, meg egyébként a vágodott meccseken ugyanaz a brigád futballozott egyébként a Népstadionban.
Ugyanazt mondta, amit én mondom.
Jó.
A vendég Bayern München játékosai pedig két hónap később a fele világbajnok lett, mert igen, ugye ez pont, igen, akkor, igen, ez igen, ugye igen. Pont akkor volt, igen. 74.
Nem csak tavaszán. Azért mondom, hogy most a hazai pálya mennyire hazai pálya, tehát.
A kettős rangadó kapcsán azt tudom elmondani, hogy nekem sajnos nem volt szerencsém hozzá, de tudom, hogy miről van szó, illetve valamelyik nap hallgattam a
és kis... kipróbálnád.
Én kipróbálnám, és hallgattam is a kis összeállításokat itt a Nemzeti Sportrádióban, amikor erről beszéltetek, illetve ennek az ötletéről, meg arról, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Szerintem ez abszolút már csak azért is jó ötlet, mert azért vannak még hozzám hasonlóak, meg nálam fiatalabbak, akik aztán végképp azt tudják, mi az a kettős rangadó kis túlzással. És egyébként meg lehet, hogy érdekli őket a futball, vagy valamelyik csapattal szimpatizálnak. Lehetne ebből egy nagyon jó rendezvényt csinálni. Remélem, hogy lesz rá még alkalom, és az fog bebizonyosodni, hogy ennek van alapja, hogy ezeket megcsinálják.
Hát hozzátéve, hogy az se árt, hogyha nem az van, hogy a négy csapatból kettő mondjuk a 10.-11. helyen igen. áll, mert amikor az kettős rangadók elindultak a 70-es évek, de még a 80-asban is, az Újpest, a Fradi, a Vas és a Honvéd külön-külön mindegyik csapatban volt minimum 7-8 volt akkori vagy későbbi válogatott, és legalább
két csapat dobogónát.
Minimum két csapat közülük dobogónát, és meghatározó együttesek voltak. Első hat helynél kijebb pedig talán sose állt a négyből egyik se. Tehát ugye ez is azért ott volt a történetben.
Igen, ilyen szempontból érdekes, ugye, amit a felvezetésben mondtál, hogy akkor a következő szezonban öt fővárosi csapat lesz, és hogy nyilvánvalóan az lenne a... Egyfelől én változatlanul úgy gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha azért a vidéki fellegvárak közül is minél több, ehhez viszont a 12 csapatos NB1 nyilván kevés, tehát hogy ahhoz vissza kellene térni valahol a 16 környékére, hogy még...
Kell minden csak páros számú forduló legyen, mert az a...
Igen, és ez a másik, az igen. Igen, de mindegy...
Reál gondolkodású ember vagyok, és engem hihetetlenül zavar a párat, amely ő igazságtalan.
Igen, ebbe is egyetértek, de hogy azért az öt fővárosi csapat, hogyha megnézzük egy 12 csapatos bajnokságban, hogyha mondjuk ők az első hatban vannak, hát akkor a...
De nem lesznek akkor az
hol
első
van, nyilván nem lesz, de hogy akkor hol van a Debrecen, meg hol van az Alagerszeg, meg hol van a Győr,
az első hatban, ezért nem lesznek az első hatban ők öten.
Csak akkor meg ugye az előző gondolatodra visszautalva,
úgyhogy sietni kell a kettős rangadóval, mert lehet, hogy egy év múlva már nem lehet.
Így van, úgyhogy hát jó, meg kell ezt majd gondolni, meg kell tervezni, de egyébként az ötlet szerintem jó, és kellene, hogy legyenek ilyenek.
De ugye senki sem tiltja meg a Békés Csabának, a Szegednek és a Pécsnek, hogy fel lehet jutni, és jobban hogy lehet játszani.
Szóval hát még a haladás.
Hát igen, Istenem, hát még a haladás. Tehát magyarán egykori fellegváraknak, tehát persze, nem az van az, hogy megvan nekik tiltva, hanem sajnos nem olyan a futball.
De mondjuk egy 3-4 évvel ezelőtt a Győr pontosan ugyanígy, hát most meg mindjárt magyar bajnok lesz, úgyhogy ott a példa. Hogy sok összetevős, én tudom én, hogy rengeteg összetevős a történet, hogy a Győr idáig eljutott, de hogy meg tudták csinálni, vagy meg lehet csinálni, arra mondjuk ők egy tökéletes példa, szóval nincs írásnyívás, hanem dolgoztak, és mind szakmai, mind üzleti vonalon ésszel építgették fel a
így van, és jól is néz ki egyelőre a dolog, aztán majd a jövő héten nyilván beszélünk róla, hogy mi lesz az utolsó fordulóban,
utána meg azért, meg majd amikor BL selejtező van, akkor is, hogy hát miért az van itt, aki.
Igen.
Na jó, hát futballból szerintem mára elég, kicsit kézilabdázzunk, különösen azért, mert ugye eldőlt, hogy ellentétben a nőkkel a férfiaknál a bajnokligái 4-es döntőjébe nem lesz magyar csapat, tehát az MVM Domba lesz, Kölnben nem lesz, mondjuk az elmúlt években ez így volt, de azért reménykedni mindig lehet, most a Szegednek túl sok lapot nem osztottak, lehetett sejteni, hogy a Magdeburg játékerőbe fölötte van, az elég nagy különbség alakult ki mindkét meccsen, 2x8 gól, ha jól emlékszem. Viszont a Veszprém, most mindenki mást gondolhat róla, engem pozitívan, hihetetlen módon meglepett, hogy, és ezért volt óriási méreg, hogy végül két méteresek alulmaradt, tehát az alapszakasz nyerő, favorit Füksze Berlint nem csak meg tudta itthon verni, mert már az csodálatos volt, egyáltalán esély volt a visszavágon, hanem ezzel az eséllyel majdnem élni is tudott ezzel a nem túl sok eséllyel, és tényleg hajszálomult, hogy most a Füksze a Németországban rendezett BL4-es döntőt nem tévén nézi.
Nem vagyok a kézilabda felkent szakértője, de az biztos, hogy...
Nem is a beálló játékról kérdeznek, hanem a megérzéseik.
Hát igen, tehát ugye a Szegeddel kapcsolatban nyilvánvalóan tudtuk, hogy tehát ott csak pozitív csalódás érhetett volna minket, hogyha valami csoda történik, a csodát idézőjelbe téve. Persze, de a vezetőedző is elmondta a mérkőzés után, hogy egyszerűen ennyi hiányzó. Amúgy is nehéz lett volna ez ellen a csapat ellen felvenni a kesztyűt. Sok volt a hiányzó, igazából kijött a két csapat közti különbség játékban meg tudásban, és ezt erre nagyjából számítottunk is. Viszont a másik oldalon meg a Veszprémnek a búcsúja az azért talán nem lett volna annyira fájó, hogyha ez mondjuk egy, hogyha simán nyernek a németek, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ennyi volt benne, de hogy ennyire mindent megtett a Veszprém, és ennyire jól játszott,
és többször továbbjutásra állt a visszavágónak már a második csak egy hajszálon
múlt, szóval ilyenkor mindig a vesztes csapatnak mindig nagyon nagy fájdalom, hogy ilyen picivel, csak hát ugye van az a szint a sportban, többek között itt is, a kézilabdában, ahol már tényleg ilyen apróságok döntenek, bár persze alakulhatott volna úgy, hogy simábban nyer az ellenfél, talán attól még fájdalmasabb, hogy ennyire közel állt a Veszprém a továbbjutáshoz.
Hát de nem alakult, épp az, hogy nem alakult úgy, hanem így alakult, hogy a Pista is mondta, hogy bosszankodunk, mert nem tudom, hogy melyik az elő, de mondjuk ugye a Berlinek az előállók, akkor most a Totóba egy fix egyest beírtam volna rá, aztán kész.
Mondjuk az lett.
Jó, de azért nem volt ez olyan fix.
Mondjuk van fixebb ez egyes
te annál, mint hogy egy körre korábban is azt mondtad, hogy a Veszprém tuti nem jut tovább. Ezt
igen,
most beismerheted.
Igen, ezt beismerem abszolút. Mert
akkor ő viszont nem tudja befolyásolni.
Hát ugye innen méreg az, mert a Veszprém, tehát az biztos, hogy tudásban pillanatilag ott van a Final Four környékén, hiszen hát a Füksze Berlinnel, ha valaki gyakorlatilag X-et játszik, akkor ott van. Innentől óriási méreg az, hogy az alapszakaszt az ötödik helyen zárták, mert ezt a sorsolást amúgy természetesen annak köszönhetik. Tehát
induljunk ki innen.
Nagyon jó.
Tehát, hogy induljunk ki innen.
Nem a Berlin kívánsága volt, hogy a Paris Saint-Germain és a Füksze Berlinnek kelljen játszani, hanem...
Mert én azt gondolom, hogy ezen a meccsen élt az eséllyel az első meccs után, és a más az, hogy most a hét, tehát hogy az már olyan, hogy vagy ide, vagy oda, de itt az eleje nem, tehát igazából az előző hónapok voltak, amikor igazából...
hatodik lett, ugye?
Amikor igazából majd, hogy nem temettük
egy fontos dolgot, hogy a játéktudás gyakorlatilag...
Az ugyanaz, tehát hogy az ott van.
Megvolt, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy hol lehet
mi nem volt meg.
Hogy mi nem volt meg.
Lehet, hogy túl, nem tudom, túl alapozták, későn kezdtek, nem tudom, tehát valami ott hibázott.
De nem későn, mert ugye ugye persze az ötödik helynek köszönhető ez, hogy most ilyen ellenfelet
kaptak. Úgy értem,
kaptak.
Hogy későn kezdtek csúcs, vagy legjobb formába rendülni, hogy lehet, hogy valami elcsúszott a felkészülés során, vagy nem tudom, vagy ott volt néhány olyan periódus, amikor nem ment, de valóban szerintem inkább az alapszakaszból kell levonni azt, hogy most ide jutottak.
Bár a Paris Saint-Germain labdarúgó csapata is se tavaly előtt nem csinált ősszel semmit.
Igen,
aztán
de most...
tavaly megnyerte a BL-t, idén meg lehet, hogy megnyeri.
Igen, de most meg ugye már elkezdték pedzegetni azt, hogyha ezt a labdarúgó párhuzamot hozott be, hogy hát lám, itt van az Arsenal, aki ugye
az meg
úgy nyerte meg az alapszakaszt, hogy veretlenül, és egyébként 14 mérkőzéses veretlenségi sorozatban van, és lám
meg a Bayern, amelyik második lett.
Meg a Bayern, ugye volt olyan is, hogyha Arsenal Bayern döntő lesz, akkor az alapszakasz lám az alapszakasz első két helyzetje. Szóval,
hogy az Arsenal nyerte, ezt nem is
arra. Az alapszakaszt 500%-osan.
Szeretném mondani,
a Bayernnak csak az a pontvesztése volt, hogy kikapott az Arzenáltól,
így van,
mert játszott
pontosan.
A vívásban van egy olyan mondás, hogy a selejtezőnél egy tábla egyes sosem nyer versenyt, úgyhogy és ez egyébként egy ilyen 90%-os esélye be is jön.
Csak... Nem kell vívósolat, mert az Arzenál sosem nyert semmit. Ez a futballban direktbe is megvan, és ehhez képest
megidén
lehet, hogy egész sok minden nyer, hogyha de hát tényleg, ez komolyan. Az ilyen típusú, az Arzenál egy nem kis gödörbe került, most önmagához, ősszel ugye szárnyalt, tehát ezt tudjuk, és a tavasz közepén akkor úgy nézett ki, hogy ebből az idényből lehet a végére egy olyan, hogy semmit se nyernek.
Nullázás konkrétan.
De abból mégis föl tudtak állni. Az nagyon ritkán fordul elő csapatoknál, hogy megállítanak egy ilyen negatív spirált. Igen, ahogy kiestek az FA kupából,
Így van.
Gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve a BL-t is kirángatták Münchhausen módjára a saját hajuknál fogva magukat, és a bajnokság is most már megint inkább neki kell.
Lehet, hogy az volt a pofon.
Nem, volt. Nem, ott amit mondasz, az gyakorlatilag a Liga Kupa döntő elvesztése a Manchester City ellen, Tóth Alexéktől egy vereség a bajnokságban, egy FA Kupa kiesés, majd egy bajnoki a Manchester Cityvel, ami ugye élethalál volt, azt is a City nyerte, és onnan kezdett el aztán magára találni az Arsenal. Szerintem itt megint jön az az Arteta faktor, amit még nem látunk pontosan, csak úgy nagyjából sejtjük, hogy valami történik, mert ennek az embernek ilyen furcsa dolgai vannak az öltözőben, meg az edzéseken, amiket lehet olvasni, ittottam ott, aztán ki tudja, mi az igazság belőle, hogy mindenféle elképesztő gyakorlatokat csináltak.
Pszichotrükköket vert
így
be, ugye?
Így van, és lehet, hogy ez most ezek a dolgok, ezek elkezdtek működni, és itt a csapatszellem
annyira... Kutya, meg mit, ilyenek vannak,
van,
nem?
Van tehát, mindenféle ilyen...
Ti vagytok a legjobbak? Azt mondja, mit vele be?
Nem, kutya az mi konkrétan? Kutya az öltöző?
Kutyát vitt... Esküszöm, a következő adásra készülök, visszaszedem ezeket a
cikkeket. Ilyen kutyák vagytok?
Nem, szóval teljesen ilyen extrém.
Tehát így kázi hipnotizálja, vagy ilyen, nem, vagy hát legalábbis ilyen
csapatépítő kohéziót
teremtő tréningek, csak szokatlan módszereket, tehát nem az van, hogy elmegyünk a nem tudom hová, és ezt meg ezt csináljuk, vagy paintballozunk, vagy mit tudom, és akármi, hanem ilyen egészen furcsa dolgokat csináltatok.
Lehet, hogy a kutyát, amikor kiestek
az FA Kupán. Úgy
tűnik, hogy hat. Igen, és úgy tűnik, hogy hat. Hát az, amit...
Ti is ilyenek vagy.
Tehát az, amit említettél, hogy itt esély van arra, hogy Bajnokok Ligája és Premier League, vagy a kettő közül legalább az egyik.
Hát ezt egy hónapja abszolút nem hitted
nem
volna.
Nem, hogy egy hónapját, az elmúlt 20 évben gyakorlatilag egyszer sem.
Igen, de ősszel már gondolhattad, hogy hűha, és akkor tavasszal mondhatod, na jó tessék, hát akkor jött szembe, vagy jön szembe a valóság.
De azt is
de
mondtam,
most mégsem.
Azt is mondtam.
De most tehát, meg mégsem.
Igen. Úgyhogy nem tudom, hát lehet, hogy aztán az Arteta faktor majd kiderül, hogy ilyen nagy dolgokra.
Meggyógyult, akinek meg kellett gyógyulni, mert Saka is van most már, ugye ő sem volt közben.
Igen, bár nem tud még, elméletileg ilyen 60-70 perceket tud játszani, nem tudom, hogy a döntő idejére majd mi lesz meg, hogy most mennyit kell őt...
Mi hát addig még van 3 hét, nem?
Igen, csak van 3 meccs, ugye az egyik a pont a kiesés elől menekülő West Ham,
ja,
most
addig
vasárnap.
Meg kéne nyerni a bajnokságot.
Azt meg
valahogy
kéne nyerni, így van. Úgyhogy nehéz kérdés ez.
Nagy a teher. Mosolyog. Nem sír, mosolyog.
Hát bízom a legjobbakban.
Majd a VB-ről lemarad, az meg téged nem érdekel.
Az mindegy. Az, hát
az... Amiatt meg fájjon Tuchel feje. Vagy...
így van, úgy különösebb az angol válogatott, nem szorított.
Na, hát ez így, én úgy érzem, hogy nagyszerű keretes szerkezetbe sikerült raknunk, bár ez nem volt tudatos, hát tegyem hozzá a mai nemzeti sportkör, de ha már Kis-Tomi jelezte, hogy ő itt nagyon szívesen mondaná az Arsenalról pár dolgot, én meg úgy voltam vele, hogy...
Egyszer, ja, hogy már jelezted is, jól van.
Hát miközben leült, tehát nem úgy, hogy írt egy e-mailt.
Vicceltem.
Úgyhogy innentől ezt nagy örömömre meg is tehettük, mert valóban egyébként az Arsenal Atlético párharcról is egy kicsit méltatlanul kevés szó esett, ugye nem itt, hanem úgy általában a világban, a PSG Bayern árnyékában, meg a BL döntő kapcsán is mindenki arról beszél most, hogy akkor duplázhat a PSG, úgyhogy hát majd meglátjuk, már is 30-ig azért nagyon sokat már nem kell aludni. Na hát ez volt a mai nemzeti sportkör, nagyon szépen köszönöm Kovács Erikának, Kis Tamásnak és Turi Gábornak, hogy itt voltak velünk. Következik hamarosan a hazafutásban a BEC BL döntők történelmi felvezetése.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.
Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a száll a penge, attól nem érzem magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövében nézel, ott már semmire nem még pénzel is. Hiába vagy gazdag, ha az ég ilyet leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Itt senki se folyóálló, és a szakad a félő álló. A halálunás végén, a túlvilági télén, majd rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már, de valaki zett van az útja önnek, a mennyország turist a legjobb szolgáltatást nyújtja. Hagyjába, és a végén te maradsz állva. De mire jó úgy ez az élet, hogyha futbott kell, amíg élel. És hiába vagy bátor, mint te egy római gladiátor, aki keményen, mint a szikla mégis. Lehet, hogy elég egy szikla, a gyújtó zsinór végén és a túlvilági szívén. Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már, de van fizetve az útja önnek, a mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, te én gajtunk mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, te én gajtunk mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, te én gajtunk mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, mennyire állat az autót, mekkora mellő a rőd, és hogy meddig bírod feltekerni a kocsiban a hangerő, a kocsiban a hangerő. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De a Szentpéter szigetekre már, de van fizetve az útja önnek, a mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A címvédő Szolnok a megerősödött atomerőművel néz farkas szemet az elődöntőben. Már tavaly is ez a két együttes játszotta a döntőbe kerülésért. Szolnok, Paks, férfi kosárlabda elődöntő harmadik mérkőzés ma 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó bajnokok ligája. Most már azt is tudjuk, hogy Arsenal Paris Saint-Germain döntőjének felvezető sorozatunkban elérkeztünk 2004-ig, José Mourinho első mennybe meneteléig, Cserjés Bendegúz összeállítása következik a 2004-es fináléről.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A Porto második BL győzelmét aratta, a Monaco újoncként veszítette el a BL döntőt, a világ megismerte José Mourinho-t. Ilyen volt a 2004-es Bajnokok Ligája fináléja. Everybody, everybody, let's get into it. Get stomping, get it started, get it started, get it started. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Let's get it started, ha, let's get it started in here. A Black Eyed Peas Let's Get It Started slágerét abban az évben adták ki, amikor a Porto és a Monaco találkozott egymással a BL döntőben, azaz 2004-ben. A zenének egyébként bőven van köze a sporthoz, hiszen van egy kevésbé ismert eredeti verziója, amelyet a 2004-es NBA playoffok miatt írtak át. Így született meg az év egyik legnagyobb slágere. Most viszont nem az NBA-vel megyünk tovább, hanem a labdarúgó BL 2003-2004-es idényével. Ez volt az első olyan kiírás, amelyben a csoportkör után nem egy újabb csoportkör, hanem kieséses szakasz következett. Ezt a rendszert váltotta pár éve a ma ismert főtáblás, csoportkör nélküli megoldás. 2003-ban a két döntős közül Portugáliában a Porto 11 pont előnnyel lett bajnok, így magabiztosan jutott a BL-be, a Monaco pedig Franciaországban a második helyen végzett egy ponttal a Lyon mögött és kettővel a Marseille előtt. A selejtezőkörben még egyik csapat sem volt érdekelt, magyar szempontból az MTK még túljutott a finn HJK-n, aztán a harmadik körben a skót Celtic búcsúztatta. A Porto a Real Madriddal, a Marseille-jel és a Partizan Belgráddal került egy csoportba, és három győzelemmel, kettő döntetlennel és egy vereséggel a második helyen jutott tovább. A Monaco ugyanilyen mérleggel végzett az első helyen a C csoportban, amelyben a Deportivo, a PSV és az AEK Athén volt az ellenfele. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Monaco 8-3-ra győzött a Deportivo elleni egyik mérkőzésén. Ezen a meccsen négyszer talált be az aznap szülinapos Dado Prusó. Az egyenes kieséses szakaszban a Porto kiejtette a Van Nistelrooy-jal, Giggs-el és Keane-nel felvértezett Manchester United-et. Először 2-1-re nyert, majd a visszavágón a 90. percben sikerült bebiztosítani a továbbjutást egy 1-1-es döntetlennel. Ezután a Lyont is kiejtette, majd következett a Juventus-t és Milánt is búcsúztató a Deportivo La Coruña. A statisztikákat és azon belül a lövésszámokat elnézve nem lehettek túl érdekfeszítő meccsek, és a párharcban mindössze egy gól született, a Porto így jutott a döntőbe. Bőven több gólos útja volt az egyenes kieséses szakaszban a Monakónak, amely nagy csatát vívott a Lokomotív Moszkvával. Először 2-1-re kikapott az orosz fővárosban, aztán 1-0-ra nyert, így az idegenben szerzett több gól szabálya miatt ment tovább. A következő fordulóban hasonló volt a forgatókönyv, csak éppen több góllal és a Real Madrid ellen. Az első mérkőzést a spanyolok 4-2-re megnyerték, érdekesség, hogy a franciák második gólját Fernando Morientes szerezte, aki éppen a Realtól volt kölcsönben abban a szezonban a Monakónál. A visszavágót a királyi gárda kezdte jobban, Raúl González góljával már 3 gól volt a különbség a két csapat között, a Monakónak kb. 55 perce volt ledolgozni a nagy hátrányt. És sikerült. Juli duplájával és a sorsvintora Morientes góljával. Idegenben lőtt több góllal tovább jutott a Monakó. Az elődöntőben a Chelsea ellen 5-3-as összesítéssel pedig bejutott a BL döntőbe. Ahogy az összeállítás elején is elhangzott, José Mourinho bemutatkozott a világnak. A sztáredző 2002-ben került a Portóhoz.
Nagyon odafigyeltem, hogy minél több fiatal tehetséget szerezünk meg, kisebb csapatoktól. Nem féltünk attól, hogy egy teljesen új irányt szabjunk meg a Portónak azzal, hogy megszerezzük a legnagyobb tehetségeket Portugáliában. Nem volt egy olyan játékosunk sem, akit milliókért igazoltunk volna más top csapattól. Mindenki fiatal és elhivatott volt, nagy motivációval és belefektetett munkával. Amikor elkezdtem dolgozni velük a felkészülési időszakban, választ kaptam pár kérdésre azzal kapcsolatban, hogy miként kell viszonyulni az ő pszichológiai dimenziójukhoz. Megtanultam egy másik valóságban élni és együtt élni azzal a nyomással és felelősséggel, amely körülvett.
Mourinho tehát a fiatalokkal vértezett csapat egységben hitt és a magas letámadásban, amelynek köszönhetően a Porto egyre csak fejlődött, 2003-ban az UEFA kupát is megnyerte a Celtic ellen. Mourinho emelt a téten, a 2003-2004-es idényben a BL-lel párhuzamosan a portugál bajnokságot 5 fordulóval a vége előtt megnyerte úgy, hogy hazai pályán egyszer sem kapott ki. Szépen, Térjünk át a Monakóra. Az ezred fordulón 2000-ben francia bajnokságot nyert, utána viszont a csapat elindult a lejtőn, de ekkor érkezett vezetőedzőnek Didier Deschamps. Mondhatni mély vízbe dobták őt, hiszen játékos karrierjét 2001-ben abba hagyta a Valenciánál, aztán 5 nappal később már a Monakónál kapott munkát edzőként. A feladata az volt, hogy Franciaország egyik legnagyobb klubját mentse meg attól, hogy a bajnoki cím után években meggyengüljön. A kockáztatás bevált, a fiatal edzővel 2002-ben kupát nyert a klub, és kezdett kialakulni egy igen erős keret. Sebani Nonde gólkirály volt akkor, Jérôme Ratén gólpassz királyként tetszelget, óriási tehetségnek számított Squillacé és Evra. Ők egészültek ki a már említett kölcsönjátékossal Morientesszel, a klasszi Giulival és Adebayorral. Igaz, utóbbi nem lépett pályára a döntőben. A döntőt 2004. május 26-án játszották a Gelsenkircheni Veltins arénában kb. 52 000 néző előtt. A José Mourinho féle Porto és a Didier Deschamps féle Monaco találkozott. Edzőtehetségek csatája volt ez. A Porto 4-1-2-1-2-es felállásban kezdett, a kezdőből kihagyta az egyik nagy erősségét, Dmitri Alenyicsevet és Benny McCarthy-t is, aki helyett a 19 éves Carlos Alberto játszott. A Monaco pedig 4-3-3-as formációban próbálkozott, szélen Giulival és Rassennal, középcsatár pedig Morientes volt. A középpályán játszott Dico is, akit a BL 2003-as 2004-es idényének legjobbjának választottak. Most egy részlet következik magáról a döntőről a Magyar Nemzet cikkéből.
A BL döntő egyébként nem hozott látványos játékot. A Porto hibátlannak bizonyult a kapu előtt, háromszor kísérletezett és háromszor talált. Carlos Alberto, Deco, valamint Alenyicsev sem hibázott. A Monaco főnöke Didier Deschamps a játékvezetőt Kim Milton Nielsent okolta a vereségért. 3-4 leshelyzetet rosszul ítélt meg a partjelző, és ezek megváltoztathatták volna a mérkőzést, mondta a francia tréner. A 30. percben például Fernando Morientes tökéletes labdát kapott, kiugrott, ám az asszisztens tévesen megállította a támadást.
A francia lapok görcsösnek és motiválatlannak írták le a Monakót, a portugál sajtó pedig a Portót méltatta és az egész ország büszkeségének nevezte ki, és friss fúvallatként titulálta a pénzuralt a futballvilágban. A mérkőzésen elvileg a Monaco volt először veszélyesebb, leginkább a robbanékony Giuli révén. Az ő szervezése számos veszélyt jelentett a Portóra, csak hogy a 22. percben lesérült és sántikálva hagyta el a pályát. Ezután már inkább a portugálok voltak fölényben, és ez góllá is érett a 39. percben. Carlos Alberto Dele felé gurította a labdát, de az a Monaco középpályásáról Zikosról visszapattant a fiatalhoz, aki aztán gyönyörűen lőtte ki a felső sarkot. 1-0.
Paulo Ferreira into the middle. Carlos Alberto has guided in the first goal of the final.
A második félidőben a Porto nem tudta kihasználni a helyzetét, és ezt megbosszult a Morientes, de gólja les miatt érvénytelen volt. A Monaco kénytelen volt egyre többet kockáztatni, emiatt a Portónak nagyobb lehetősége nyílt a kontrákra. Ilyesmi volt a 71. percben is, amikor Deco kitört és a szélen a csereként báló Alenyicsevet indította, aki visszatette a labdát Dekónak. Ő lőtte a második gólt. 2-0.
Deco. Alenyicsev is wide. Deco gets it back. He's been outstanding. And he's made it 2-0.
4 perccel később Deley beadása éppen Alenyicsevhez pattant, aki magabiztosan varta be a labdát a felsőbe. Ezzel 3-0 lett az eredmény.
They're looking for more Porto, they're not done. Alenyicsev, the substitute, is in and seals the success for Porto. It's beyond doubt now.
A BL menetelésre így emlékszik vissza a Porto vezetőedzője José Mourinho.
The main changes was that in the UEFA Cup we consider ourselves one of the best teams.
A különbség az, hogy az UEFA kupában az egyik legjobb csapatként tekintettünk magunkra, a BL-ben egyáltalán nem voltunk köztük. Aztán a csoportkörben játszottunk a Real Madrid ellen, a kieséses szakasz első körében pedig megkaptuk a Manchester United-et. Az UEFA kupában, a csoportban lengyel és török csapattal játszottunk. Aztán a Lációval és a Celtickel. De a Bajnokok Ligája már egészen más. Tudtuk, hogy nem egy vagyunk a legjobbak közül, kicsit meg kell változtatni a gondolkodásunk. Sokan gondolják, hogy a tehetség az egyetlen, ami kell a győzelemhez, de vannak stratégiai elemek is.
of the game, and sometimes you need that.
A 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének győztese a Porto lett, José Mourinho pedig bemutatkozott a világnak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mondta.
Nagyon büszke vagyok, a gárdával 2,5 év alatt mindent elértünk, de eljött a távozás ideje. A következő néhány napban döntök a jövőmről. Először beszélnem kell a klubvezetőkkel, mert élő szerződésem van a Portóval, ám én távozni szeretnék.
Mourinho távozott is. Román Abramovics hívására Mourinho a Chelsea vezetőedzője lett a következő idénytől, és remekül folytatta, amit 2004-ben elkezdett. Nem ő volt az egyetlen távozó a BL győzelem után. Ricardo Carvalhót 30 millió euró ellenében magával vitte Mourinho a Chelsea-be, és vele ment Paulo Ferreira is, Deco a Barcelonába igazolt, Elenyicsev pedig visszatért hazájába, a Spartak Moszkvába. Az eligazolás hulláma télen Carlos Albertoval és Delleyjel folytatódott. A BL győztes csapat megszűnt, de a Porto nagyot profitált a győzelemből, hiszen a távozók helyére tehetséges, később nagy karriert futó játékosok érkeztek. Ekkor jött a klubhoz Postiga, Ricardo Quaresma, Thiago Silva és Pepe. Bár sajnos nem tartozott a világklasszisok közé, de meg kell említeni Buzsáki Ákost is, aki ekkor tért vissza kölcsönszerződéséből a Portóhoz. A BL döntő után a Monaco két meghatározó játékosát vesztette el, Jérôme Rosen a PSG-be, Ludovic Juli pedig a Barcelonába igazolt. A mai napig ez az utolsó BL döntő, amelyben Európa hagyományos értelemben vett gigászai közül egyik csapat sem jutott be a fináléba. Azóta főleg angol és spanyol, valamint német és olasz csapatoknak szurkolhatunk a BL-ben, plusz a PSG-nek. A PSG BL színre lépése viszont még arrébb van. 2004-ben még egy másik francia csapat a Monaco döntőzött. Igaz, ahogy említettem, a Portótól 3-0-ra kikapott. Sorozatunk következő részében pedig a Liverpool-Milan döntőt mutatjuk be.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. We'll be right back. Nemzeti Sportkrónika.
Hét magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében. 15 magyar kerékpáros áll rajthoz a Tour de Hongrin. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Gruber Zsombor mindkét csapatot jól ismeri, ő így nyilatkozott a közmédiának a döntő előtt.
Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
Hát igen, örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, és igazából így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van, szóval készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
És a Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
Hát igen, eddig kétszer veszítettünk. Igazából, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de tényleg most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
Gruber Zsombort hallhattuk. Hétvégén véget ért az angol labdarúgó másodosztályú bajnokság alapszakasza. A Blackburn a 20. még bent maradást érő helyen végzett. Az együttes magyar válogatott kapusát, Tóth Balást, csapattársai az idény legjobb játékosának választották. Tóth Balázs az idényről és a jövőjéről is nyilatkozott Szabó Bencének.
35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna. Viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is érzem, ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
Itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccs emberének választottak. Csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye. Hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékeznéte is.
Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve. A sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak. Azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel és egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
Tóth Balázzsal a teljes beszélgetés a Nemzeti Sportkrónika után hallható majd itt a hazafutásban.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Szlovénia ellen lejátszotta a VB előtti utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait május 30-án Hamburgban, csak úgy, mint tavaly a francia Montpellier, az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze.
Nemzeti Sportkrónika.
Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenus sok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a döntőre. Fejes Dániel Bitman Emilnek értékelt.
Ez volt a tudatos felépítése a pályának?
Igen, az volt a tudatos felépítése, hogy hasonlót menjek, mint a válogatón, és ne nagyon nézegessem a többieket, hogy ha esetleg kilógok, akkor mennyire, hogy ne gondolkozzak ezzel, hogy én kibírom a végig, vagy sem, hanem tényleg egy hasonlót, mint amit majd a döntőbe is fogok menni, mert kell majd így menni az elején.
Hát akkor beszélgessünk erről a döntőről, amelybe egy igen komoly önbizalommal mehetsz be, hiszen akár az elő, akár a középfutamon olyan teljesítményt tudtál leadni, amely azt mutatja, hogy meg tudtad őrizni ezt a formát, ami volt két héttel ezelőtt a válogatón, sőt, mint hogyha egy nagyon picit még előre is léptél volna.
Úgy érzem, igen, szerencsére nem féltem ettől, hogy most meg tudom-e menteni a formát, vagy nem. Úgy voltam vele, hogy megtudjuk, sokat pihentem, és tényleg, hogy bejött ez a kicsit jobb idő, én szerintem még javult is ez a forma.
És hát a középfutamon azért jó nevű ellenfeleket tudtál elcsípni, az A döntőben viszont hát VB szintű mezőny lesz.
Szeretnék az év legjobb idejét megkenúzni, nyilván ez az időjárástól is függ, és meccsbe lenni végig. Ha meg tudom csinálni azt, amit most csináltam, és még van benne egy kicsi, akkor már boldog leszek.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. További részleteket Eisenkramer Károly főszervező árult el a közmédiában.
Ugye a versenyünk Gyuláról fog indulni, és végig fogunk robogni az Alföldön át a Dunántúra, és 5 szakasz végén megérkezünk a balatoni szakaszhoz, Balaton-Almádiból lesz a rajt, és érkezünk Veszprémbe, és hát Veszprémben egy olyan nagyon gyönyörű helyszínt találtunk, igazán méltó helyszínt a Tour de Hongrie utolsó szakaszához. Az utolsó 1000 méter át fog robogni a viadukton, a háttérben a veszprémi várral, egy nagyon szép hátteret adott a város a Tour idei utolsó szakaszához. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és szerintem ő a versenynek abszolút legnagyobb sztárja, Tim Merlier, ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van, tehát Merlier a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül, most a teljes élcsapatával, a legjobb segítőjével fog érkezni a magyar körversenyre. Hát őt kell megvernie azoknak, akik a kis sprint szakaszt akarnak nyerni. Theo Gegenhardt, aki nyert Giro d'Italiát is összetettben ezelőtt néhány évvel, ő is a rajtlistákon van. Ilyen összetett győztese 3 hetes körversenynek eddig még csak egyszer volt Magyarországon, szóval tudom, hogy igazán kiemelkedő mezőnyre számíthatunk idén.
Milyen versenyre számít a magyarok között a fehér trikóért zajló harcban?
Soha nem volt még ennyire kiérezett és bizonytalan, hogy ki is viszi el a fehér trikót. Bár ugye Walter Attila nyilván az összetett esélyesként is talán a legjobb esélyekkel mennek ilyennek, de azért ez mégsem ennyire egyértelmű, viszont a tavalyi magyar bajnokságon is megverte Dina Márton, aki a magyar bajnoki mezben lesz itt a mezőnyben az MBH csapat tagjaként. Valószínűleg közöttük fog eldőlni, ugye Feldhofer Bálint kiesésével én azt gondolom, hogy kettőjük között lesz a legjobb magyar trikói való versenynek az esélyesei, de összesen 15 magyar is lesz a mezőnyünkben. A magyar válogatott is indulni fog, tehát én nagyon izgalmas versenyt számítok.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak figyelmét, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Tóth Balázs nagy évet futott, az angol másodosztályú Blackburn magyar válogatott kapusa. Hosszabb sérülése ellenére is az idény legjobbja lett a klubjában. Szabó Bence beszélgetett vele a 2025-2026-os idényről.
Egy eseménydús idényen vagy túl minden tekintetben, ugye klub csapat tekintetében, válogatott tekintetében. Hogyan látod így ezt az idényt, hogyha visszatekintesz? Ugye 6 meccsed volt a válogatottban, illetve hogyha nézzük az angliai teljesítményedet, akkor 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban. És még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna, viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapatszinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is érzem, ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
Igen, én arra gondoltam, hogy ez számodra egyértelműen pozitív a válogatott miatt, meg amiatt, hogy itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccsemberének választottak és hasonlók, csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye, gondolom ez az, ami így benned is irányomja, hogy végül is, hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékeznél te is.
Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve, tényleg nyilván a sérülés is közbe jött, amikor úgy éreztem, hogy nagyon formába lendültem volna, akkor jött közbe a sérülés is. Aztán a sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és hát tudtam segíteni a csapatnak, és szerintem ez is hozzásegíthette összességében a csapatot, hogy bennmaradjunk.
És akkor csak, hogy számokba hangozzon el, 35 mérkőzésen 43 kapott és 9 kapott gól nélküli mérkőzés, amit hogyha azt veszük, hogy a tabella alsó felén helyezkedik el a csapat, akkor azért az a 9 clean sheet az egészen jól hangzik, mindezzel együtt is, hogy azért nem vagy teljesen elégedett, és ugye ráadásul sérülés is volt benne, térsérülésed volt, edzőváltáson is túl volt a csapat, szóval így most sok dologba tudok így hirtelen belekapni, de mondjuk speciál ez az edzőváltás, ez hogyan érintette a csapatot, mert ugye egy olyan vezetőedző volt, aki neked, ha jól emlékszem, ugye tavaly erről beszéltünk, hogy ő adott neked először úgy komolyabban bizalmat?
Igen, ő volt az. Hát nyilván egy edzőváltás sosem jó, főleg, hogyha játékos és az edző között megvan egy maximális bizalom, viszont mi olyan mélyen voltunk már a csapattal, és sorozatba kaptuk ki a mérkőzést, úgyhogy 3 naponta játszottuk, és vereség hátán volt, abból már csak egy edzőváltással lehet kijönni, azért van olyan sok helyen edzőváltás negatív szériáknál. Igen, egyébként bíztam magamba, tudtam, hogy meg fogom kapni a lehetőséget az új edzőnél is, és nyilván az elvégzett munkába is hiszek, nagyon keményen dolgozok, és megkaptam a lehetőséget, és azt hiszem, hogy tudtam élni vele és bizonyítani az új edzőnek is.
Nem vett téged ki a kapuból, úgyhogy végigvédted itt a szezonnak a hátralévő részét az elmúlt pár hónapban. Ugye volt veled kapcsolatban megjelent egy ilyen dokumentumfilmszerű is ugye az MLS-nek a csatornáján, ahol ugye azért lehetett látni, hogy nagyon sok fiatal angol Blackburn szurkolónak te vagy a kedvence. Ezt a mindennapokban is tapasztalod?
Hát a mindennapokban azért nem tapasztalom, hiszen az edzőközpont az nem Blackburnben van, hanem egy kis faluban Blackburntől fél órára, szóval ott így el vagyunk szeparálva a szurkolóktól. Viszont a mérkőzéseken és a mérkőzések után nagyon-nagyon éreztem, hogy igazából nem csak a fiatalok, hanem felnőttek egyaránt így rajongást mutattak felém, és tényleg olyan szeretetet kaptam tőlük, hogy azért ez rengeteget segített nekem, és önbizalmat adott, és hát jól esik ez a támogatás.
Meg is kérdezhetném igazából azt, hogy melyik volt a legjobb meccsed úgy védések tekintetében, mert ugye, ahogy mondtam, rengeteg ilyen videó volt veled kapcsolatban, ugye itt egy Leicester elleni mérkőzésnél nyilatkoztál te olyat, hogy az életed egyik legnagyobb védése volt, ott 2-0-ra győztétek le a Leicestert, ez még tavaly novemberben volt, de mondjuk ezen túl van-e a fejedben bármi olyan meccs, ami egy nagyon emlékezetes momentum?
Hát nyilván így védések vannak meg, meccset pedig a legfrissebb meccset mondanám, most az utolsó fordulóban a Leicester, sajnos kikaptunk 1-0-ra, de nagyon-nagyon jól ment a védés, azt éreztem, hogy nem fogok gólt kapni, olyan formában éreztem magam, de gólt kaptam sajnos, viszont ahogy jöttek sorozatba a védések, most volt először egy ilyen olyan pozitív tapasztalatom, hogy az egész stadion skandálta a nevemet, erre így örökre emlékezni fogok, hogy ez nagyon megmaradt bennem, és ez nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy ezt a Leicester elleni utolsó meccset emelném ki.
És hát ugye nem csak a szurkolók ismernek el, hanem a játékostársak is, mert ugye megválasztottak téged a csapattársaid az idénynek a legjobb játékosának, ami azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó visszacsatolás, és ilyenkor nyilván felvetődik a kérdés, amire még most nem biztos, hogy tudsz válaszolni, sőt, ugye, hogy ilyenkor hogyan tovább, vagy mit lehet csinálni, mert ugye arról is lehetett olvasni, hogy a David Ryan-nak ugye a korábbi kapusedzője, a te kapusedződ is, és ő is beszélt arról, hogy benned sokkal több lehet, hogy adott esetben te ezeket a pletykákat, híreket hogyan értékeled, hogy ugye most már így premier kluboknak a látókörébe is belekerültél.
Igen, hát az elsősorban az óriási megtiszteltetés, hogy a játékostársak engem választottak meg az év játékosának. Igazából én is tudnék kiemelni még pár játékost, akik megérdemelték volna ezt a díjat. De nagyon örülök ennek, ez is egy nagyon jó visszacsatolás. Angliában azt mondják, hogy ez a úgymond a legnagyobb elismerés, amikor a játékostársak szavazzák meg az adott játékost az év játékosának. Nagyon örülök neki. És hát, hogy hogyan tovább? Még egy év szerződésem van a Blackburnnél. Igazából azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel is egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
Hát igen, ez majd a nyár kérdés lesz, hogy meglátjuk veled kapcsolatban, viszont ami a rövid távú jövő is, amivel lehet esetleg számolnod, ugye most, ahogy beszéltük, fogsz egy kis pihenőt kivenni egy nyaraláshoz, de azon túl azért két válogatott mérkőzés még előttünk áll. Egyfelől nyilván a keretilletésnél gondolom azt úgy várod, hogy bent is legyél a keretbe, meg hogy igazából gyakorlatilag szinte már úgy jöhetsz a válogatotthoz, hogy te vagy az első számú kapus.
Igen, most lesz egy kis pihenő, ugye a válogatott összetartás kezdetéig most van 3 hét pihenő, úgyhogy ebben el is utazunk egy rövid nyaralásra. De nem állok le az edzésekkel, ugyanúgy folytatom tovább a fizikai dolgokat, nyilván labda nélkül, most labdával nem lesz lehetőségem, de fizikailag készülök. Hát bízok benne, hogy ott leszek a válogatott keretbe, és remélem, hogy sikerül majd újra pályára lépnem, nyilván ott is nagyon szeretnék bizonyítani.
Azt egyébként miként élted meg? Mert ugye itt beszéltünk róla, hogy te is mondtad, hogy akkor a tétmérkőzésen te voltál az első számú kapus, és hogy ez egy kicsit úgy más volt, de hogy amikor már úgy, ugye ez a 6 meccs sorozatban jöttél, hogy abban a tudatban, hogy igen, én vagyok az a kapus Magyarországon, akire a szövetségkapitány elsőként számíthat.
Nyilván ez egy pozitív dolog számomra, viszont a legfontosabb, hogy magammal tudjak elszámolni, és olyan edzés teljesítmény nyújtsak, amivel én is azt mondom magamra, hogy megérdemlem, hogy játszhassak, és tényleg ez számomra a legfontosabb, hogy magamba kivívjam azt, hogy igenis megérdemlem, hogy a válogatottba is kezdőkapus lehessek. Úgyhogy nyilván jól esik, hogyha a szövetségi kapus engem tart első számú kapusnak, de az én fejemben sosem lesz az, hogy én első számú kapus vagyok, hiszen nem vagyok elégedett, nem is leszek elégedett soha magammal, mindig többet szeretnék, és azért minden nap kőkeményen dolgozok.
Tóth Balázzsal Szabó Bence beszélgetett. Holnap este 18 órától rendezik a Puskás Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőt. Megnéztük, hogy a két csapat milyen esélyekkel készül az év egyik legfontosabb mérkőzésére. Balog Bence összeállítása következik.
Szombaton 18 órakor a Puskás Arénában lesz a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzés, azaz a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntő. A Ferencváros zsinórban harmadszorra jutott fináléba, de az előző két kiírásban a Paks elütötte a fővárosi csapatot a kupa győzelemtől. Az FTC a története 34. kupa döntőjére készülhet, eddig 24 alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát, ezzel rekordernek számít a sorozatban. A Ferencváros a mostani idényben a 3. fordulóban a Vasvár megyei első osztályú Szarvaskend otthonában kezdte meg a kupa szereplést. A találkozón fölényesen 15-0-ra győzött Robi Kín együttese. A 4. körben hazai pályán 4-0-ra verte az MB2-es Békés Csabát, majd szintén hazai pályán az ugyancsak másodosztályú Csákvárnak gurított 4-et. A negyed döntőben a DVTK arénában a Kazincz Barcikát győzte le 5-0-ra, Ezután az elődöntőben a bajnoki rivális Győrrel játszott 2-2-es döntetlent a Grupama arénában. Mivel nem született döntés, a 120 perces játékidő után következett a 11-es párbaj, amelyet a Fradi 3-2-re nyert meg, így pedig bejutott a döntőbe. A Ferencváros szezonbeli magyar kupa szerepléséről Dragoner Attila a klubban játékosként kétszeres kupagyőztes mondta el a véleményét. Az M4 Sport szakértője szerint a gárda nagyon meggyőzően teljesít a sorozatban.
Lehet külön szedni a bajnokságot, a nemzetközi kupa szereplést és akár a magyar kupa szereplést. A Ferencváros évelején egyértelmű célnak tűzte ki, hogy a bajnokság mellé a kupát is szeretne elhódítani. Ugye az elmúlt két évben döntős volt a csapat, de nem tudta megnyerni a kupát. Elvesztette a Paks ellen mind a két döntőjét, és idén abból az Alagerszeggel találkozik a döntővel, akivel eddig a bajnokság során lejátszott két mérkőzésen sem bírt, sőt mind a kétszer vereséget szenvedett. Úgyhogy biztos, hogy presztízs fog csinálni a Ferencváros ebből a mérkőzésből. Nagyon akarja a kupa győzelmet. A Fradi az biztos, hogy kettőzött erővel is akár, de egyértelmű törekvés lesz, hogy ő irányítsa a mérkőzést egy jó csapat ellen. Minden esetre az, hogy a kupában nincs magyar szabály, vagy magyar fiatal ajánlás, így Robikinnek azért nagyobb variációs lehetőségei lesznek, nem csak a kezdőcsapatot illetően, hanem mérkőzésen lévő csapat összeállításba, a játékrendszerbe akár, tehát máshogy gondolkozhat a mester.
Az Alaegerszeg harmadszorra játszhat magyar kupa döntőt. 2010-ben a Debrecentől 3-2-re még kikapott a gárda, viszont 2023-ban a Budafokot 2-0-ra legyőzve a Puskás arénában elhódította története első kupa serlegét. Az alai csapat a mostani kiírásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei első osztályú Vásáros Naményt ütötte ki 13-0-ra idegenben. Ezt követően sorozatban 3 MB2-es ellenfelet búcsúztatott hazai pályán, a Budafokot 3-1-re, a Vasast 2-1-re, míg a Soroksárt 1-0-ra verte a ZTE arénában. A legjobb négy között a másodosztályú Budapest Honvéd ellen a Bozsik arénában 2-2-es döntetlent ért el a csapat, majd büntető párbajban 5-4-re győzött, aminek köszönhetően fináléba jutott az együttes. Dragoner Attila 2022-től 2023-ig dolgozott Zalaegerszegen sportigazgatóként, vele a klub a kupa döntőig menetelt. Szerinte az alai csapat nagyon jól szerepel a mostani évadban, és egyáltalán nem lenne meglepetés, ha győzni tudna szombaton a Puskás arénában.
Az a törekvés Zalaegerszegen, ami meghozta az eredményeket. Támadó futballfilozófiát követő edző, aki akkor se tért le az útról, amikor a bajnokság elején nem jöttek az eredmények. Fiatalos lendület, kreativitás, gyors játék, direkt játék, magas letámadás, tehát egy látványos góra törekvő jó focit játszik az Alaegerszeg az egész szezonban. Voltak bravúros teljesítményei, eredményei, hiszen a Győrt is és a Ferencvárost is sikerült ebben a szezonban legyőzniük. Ugye a kupában némi nemüleg szerencséjük volt abban, hogy első osztályi csapat ellen nem játszottak, de így is azért ott is volt azért olyan ellenfél, aki ellen nehezen bár, de tudták érvényesíteni az ő saját játékukat, és eljutottak a döntőig, tehát rendkívül pozitív a csapatnak a kisugárzása, a játéka egy veszíteni való nélkül, egy bátor focit játszó Zalaegerszegre számítok, aki igenis a fiatalos vagánysággal azért már akarja nyerni a kupát. Kupa győzelmem van a Ferencvárosban, van érzelmi kötődésem. Zalaegerszegen, amikor dolgoztam, kupa győzelmet ünnepeltünk vezetőként, tehát érzelmileg is kapcsolódok mind a két klubhoz, és ahogy a szurkolók is jó barátságot ápolnak a Ferencváros és a Zalaegerszegi oldalon, támadó focit akar játszani mind a két csapat, úgyhogy ezért gondolom, hogy bár a döntők néhol elvesznek a játékban, és csak az eredményre koncentrálódnak a csapatok, vagy az edzők, itt nekem valahogy az a megérzésem, hogy lesz izgalom, de lesz bátor támadó játék is. Attól függ, hogy alakul a mérkőzésnek az a szakasza, ami döntően befolyásolhatja a mérkőzést. Arra gondolok, hogy melyik csapat szerez vezetést, melyik csapatnak kell jobban kinyílnia, esetleg egy picit mást kell futballoznia, mint amit a játékosok szeretnek. Az Zalaegerszeg azért nagyon szereti az átmenetbe való játékot, jó helyen labdaszerzősek, gyors kontratámadások. A Fradi ennek a levédekezését volt, amikor nem ízlett ebben a szezonban neki, de a Fradiban vannak olyan egyéniségek, olyan minőségi játékosok, amit láttunk hétvégén az Újpesten, és hogy akár egyénileg is el tudják dönteni a mérkőzést. Úgyhogy ami fontos lesz ilyenkor, hogy egy szenvedélyes játék, tiszta fej, és hogy aki nem kényszerített súlyos hibák, esetleg egy kiállítás, azt egyszerűen minimalizálni kell, mert az döntően befolyásolhat egy ilyen mérkőzést. A döntőknek azért más hangulata van, rengeteg néző lesz, valakinek az első döntője a két csapatból, valakinek ebbe is már van rutinja, ki lesz az éhesebb, aki meg akar nyerni a kupát, és ki az, aki egy picit emiatt begörcsöl. Tehát lesznek döntőfaktorok, az a csapat fogja megnyerni a kupát, aki a helyzeteivel jobban sáfárkodik, és a megérzésem az, hogy mind a két csapat fog gólt szerezni, úgyhogy egy látványos döntőt várok.
Telek András a Ferencváros saját nevelésű játékosaként háromszor volt magyar bajnok, és négyszer nyert magyar kupát a Fradival. A 2001-2002-es idényben pedig tagja volt a története első bajnoki címét ünneplő Zalaegerszegnek. A korábbi 24-szeres válogatott labdarúgó szenvedélyes csatára számít.
Remélem a támadó foci fog dominálni, és egy jó hangulatú mérkőzésen mindenkit feldob majd azt, hogy a Puskás arénában játszhat a csapat, úgyhogy jó meccset, sok gólos mérkőzést várok, és Fradi győzelmet. Ugye mi időnkben még oda-vissza vágos kupadöntők is voltak, hát ez egy külön megtiszteltetés élmény, hogy egy kupadöntő játszott valaki, szóval számunkra is ez egy kiemelkedő esemény volt a mi időnkben. Kiemelkedik ebből a honvéd elleni győzelem, ugye ott is két mérkőzésen kellett, bár utána ugye a szurkolókat nem nagyon engedték a örülni a játékosokkal a Bozsik stadionba, de akár említetném a Vác elleni kupadöntőt, ahol szintén sok gól esett, és a végén Lipcsei Peti zsenyves játékának köszönhetően hordítottuk el a kupát, ezt egy ezeket tudnám hirtelen kiemelni.
Emlékszel vissza a zalaegerszegi időszakodra?
Nagyon jól igazoltak a vezetők, és tényleg olyan meghatározó játékosokat sikerült igazolni, mint a Urbán Flóri, az Egrési Gabi, akár a Tamosi. Hát olyan minőségi játékosok érkeztek a Legerszegre, akiket a jól összerázt a Bozsik Peti, akkor nem volt kétség, hogy a bajnokság egyik esélyes csapata voltunk, úgyhogy be is igazolódott, hogy egy fontos típusvált társaság jött akkor össze a Legerszegen.
Milyennek látod egyébként a két csapat formáját? Most kezdjük a Ferencvárossal.
Úgy látom, hogy a újpesteni mérkőzés az kimondottan tetszett szerintem mindenkinek, abban szép gólok voltak, szép megoldások, lendületes mérkőzés volt, úgyhogy bízom benne, hogy ez a mérkőzés folytatódik majd most szombaton is. De az Zalaegerszegnek is szép mérkőzései voltak tavasszal, úgyhogy le a kalappal a vezető előtt, mert szép focit játszanak. Gruber Zsombolt régóta várjuk ezt a jó teljesítményt, képességei miatt bármikor ez kijöhet belőle. Reméljük, ez nem csak egy mérkőzésre szóló jó teljesítmény volt, hanem meg tudja ismételni a kupadöntőn is. Hát a Puskásból érkezett Zsuzsa Levi, és azt hiszem, hogy senki nem vitatja, hogy kivételes képességű játékos, ő is kevésbé mutatta meg magát évközben. Reméljük, hogy neki is kijön a lépés a Puskás arénába, de akár másnak is, nek az egyik én kedvencem Gomez, aki hátul is fantasztikusan tud hárítani, előbb pedig gólokra képes szögleteknél. Úgyhogy több játékos is van, aki el tudja dönteni ezt a mérkőzést.
Mit gondolsz egyébként a Zalaegerszegről?
Senki nem várhat tőlük ezt a teljesítményt, mert a játékosoknak az értéke messze nem olyan magas, mint amit most elértek a tabellán, de hát ezt bizonyítja akár a nemzetközi futballt nézzük, ugye a norvég kis csapatot is, hogy ő is nagy meglepetéseket tudott okozni, úgyhogy ezek mindig üde színfoltja a labdarúgásnak, hogy nem a szokásos elvárt eredményeket produkál egy csapat, hanem látványosan futballozik. A látványos játékosok akarnak, így is sokkal könnyebben is tudják magad esetleg nyáron adni, úgyhogy le a kalapot az ötő előtt, szerintem mindenki büszke rájuk.
Mekkora szerepe van szerinted a vezetőedzőnek, Nuno Camposnak ebben?
A játékosok egy része is neki köszönhető, hogy ide csábította őket Zalaegerszegre, másrészt a magyar játékosokra is biztos jó hatása volt az ő szellemisége, kisugárzása, úgyhogy ez a játékosokon látszik, hogy vezetőedzőnek is van hatása rájuk.
Szombaton 18 órakor lesz tehát a Ferencváros-Zalaegerszeg MOL Magyar Kupa döntő a Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Következik a körkapcsolás Edvi Lászlóval, és például a Szolnok Paks férfi kosárlabda bajnoki elődöntő harmadik mérkőzésével. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Minden nagy összecsapás előtt szükség van felkészülésre.
Igaz vagy hamis?
Igaz.
Nem.
Dehogy nem.
Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Mi árt a jobbornak?
Peti, jelöljük meg
az
Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19:35-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.